Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szekeres Adriánt köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szakértőjét. Elsősorban angol témákról fogunk beszélni, és ott is ott is egy olyan dologgal kezdünk, ami nem is feltétlenül a focihoz kapcsolódik, hanem egy, hát szerintem igazi hőstett volt az, amit a Tottenham játékosoktól tapasztalhattunk a hétvégi Newcastle elleni mérkőzésen. Ugye Reguilón volt az, aki észrevette, hogy a közönség soraiban valaki rosszul lett, Dyer volt az, aki erre a leggyorsabban reagált, és hát talán ebben van azért némi szerepe annak, amit láttunk a nyáron, hogy kicsit érzékenyebbek, egy kicsit fogékonyabbak erre a játékosok, de akkor is csak az elismerés hangján lehet szólni arról, amit láthattunk.
Abszolút így van, de köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Biztos, hogy közrejátszik a nyáron történtek, ugye Eriksen után, hogy a játékosokban, hogyha látnak hasonló szituációt.
Különösen, hogy volt csapattárs.
Illetve nem, azt gondolom, nem csak a játékosokban, a futballpályán vagy a stadionokban ez jellemző, hanem hogyha bárhol az utcán látnak egy ilyet, akkor azért ez átértékelődik bennük, hogy neki kötelességük segíteni, és hát ez volt a minimum, meg hát gondolom a szabályok is ezt mutatják, hogy ilyenkor meg kell tenni a játékot, nyilván meddig a beteg nem kap megfelelő ellátást, vagy nem stabilizálják az állapotát. Tudtommal rendben van, és jó híreket lehet hallani. Utána meg egy 10 perccel később folytatódott a mérkőzés, úgyhogy szerencsére jó vége lett ennek.
Igen, érdekes, Reguilón nyilatkozott a mérkőzés után, és azt mondta, hogy ugye ő volt az, aki szólt a játékvezetőnek, hogy állítsák meg. Kérdezte tőle a riporter, hogy tudott ezek után a játékra fókuszálni, és azt mondta, hogy neki meg a játékostársaknak az volt a legnehezebb és a legrosszabb, hogy beterelték őket az öltözőbe. Tehát nem tudták, hogy pontosan mi történt, mindig csak másodkézből kapták az információkat, úgyhogy kellett azért hosszú idő, amikor visszajöttek és elkezdtek focizni, amíg tényleg csak a játékra tudtak fókuszálni. Neked volt egyébként olyan, hogy most nem, hogy valaki szívinfarktus kapott a leláton, hanem hogy valami elterelte a figyelmedet meccs közben?
Nem, igazából nem volt. Talán egy tömegjelenet. Nem.
Azok mindig.
Tömegjelenet olyan, hogy például a szurkolói balhé volt a lelátón, amiből nyilván az első pillanatban nem veszed azt észre.
Mentél volna ütni.
De most minek akartak engem beállítani, hogy csajozok és verekedek állandóan? Jó, hogy nem mondjátok, hogy ez is nem víz, ami előttem van. Szóval olyan volt, meg egyszer van egy MTK Kaposvár meccs a bemelítésnél, félbeszakadt a világítás, elment, utána elkezdtük a meccset késve, és aztán az ötödik percben megint elment, tehát ilyen volt, nem is folytattuk. Itt nyilván az Reguilónék a többi játékos, amikor már meghallották, hogy zöld utat kaptak, hogy folytatódtat, akkor nem tudom, szembesültek vele, hogy a lehetőséghez képest minden a legnagyobb rendben van.
De akkor beszéljünk egy kicsit magáról a mérkőzésről is. Meg volt az első Newcastle mérkőzés a hatalom átvétel óta. Az előző műsorban beszéltünk arról, hogy pontosan, vagy hát nagyjából arról, hogy pontosan mi történt a csapatnál, a klubnál. Steve Bruce-nak meg volt az ezredik mérkőzése, egy viszonylag sima, azért mondhatjuk, a 3-2-es eredmény ellenére. Talán több is volt a csapatok között egy gólnál.
Hát mindenféleképpen, főleg, hogy volt is, tehát csak a végén lett ez egy gólos különbség, ugye ez a egészen komikus Dyer öngóllal. Igen, de hát Steve Bruce-nak jól indult a mérkőzés, a másik percvezetést szereznek, tehát a Tottenham hozta azt a formáját, amit talán ebben az évben megszokhatunk tőle, vagy ebben a szezonban. Hát ez nagyon érdekes volt látni az új tulajdonosi kör, vagy illetve a képviselők, hogy örültek annak a másik perces gólnak. Hát Steve Bruce visszafogottabb volt ennél. Ő azért tudta, hogy nagyon sok van még ebből a mérkőzésből, és valószínűleg ez a nagy Newcastle roham, ami volt a mérkőzés első negyed órában, vagy 20 percben, azután alá is hagyott, úgyhogy hát, hogy most a játékosoknak eddig tartott ez a plusz motiváció, hogy mutassuk meg az új tulajdonosoknak, hogy a jövőben is számítsanak ránk, de nyilván a képességbeli hiányokat nem lehet eltüntetni.
Ne menjünk el azért itt emellett, szerintem annyira könnyen szó nélkül, mármint úgy, hogy csak a meccsre figyelünk. Tehát itt nem csak az, hogy új tulajdonos, hanem az volt az érzése az embernek, hogy ebben a stadionban most minden széken ülnek. Tehát van néhány ilyen meccs, amikor például, mit tudom én, volt néhány ilyen élményem, a magyar-angol ilyen volt a Puskásban, ilyen volt a pótselejtező még a norvégok ellen, vagy egy horvátok elleni meccs, amikor még van esélyünk az EB-selejtezőben, hogy többen vannak, mint amennyien elférnek a stadionban, mert annyira izgatott mindenki, és annyira várja ezt a meccset, és ilyen volt ez Newcastle-i szempontból, tehát, hogy tele voltak a lelátók, és még a tulajdonosok és az új tulajok is kilátogattak, és ezért itt nem feltétlenül maga szerintem a tulajdonos váltás ténye, hanem az, hogy a lelátóról ilyen hangulat és ilyen nyomás érkezett. Az lehetett, ami a játékosokban ezt egy kicsit így megváltoztatta.
De ez biztos, hogy felfokozta az ő hangulatukat, meg hát már a meccs előtt is, ugye jóval hamarabb érkeztek a szurkolók, az egész városba más volt, lehetett látni képeket, videókat, hogy már akkor, amikor megtörtént a tulajdonos váltás, és ugye a meccs előtt is hatványozottan igaz volt. Hát nyilván egy olyan városban, ahol már azért régóta nincsenek sikerek, és akkor egy kicsit felpezsdül az élet, hogy akkor na most valami jobb lesz, akkor az szurkolóként hát egyből sokkal odaadóbbak a csapatért, és hát amit ők hozzá tudnak tenni a lelátón, azt maximálisan megpróbálják megadni a játékosoknak.
John Joe Shelby el is vesztette a fejét, nem bírta a nyomást.
Hát viszont azt látjuk, hogy 8 forduló, 3 pont, szintiszta kieső zóna, és játékosnak, edzőnek, sportigazgatónak, teljesen mindegy, kinek lesz vonzó ez szezon közben? Mert azért nagyon abba az irányba haladnak a dolgok, és arra mutatnak, hogy hát Steve Bruce egyelőre nem bántják, de nehéz elképzelni, hogy vele fejezi be a Newcastle ezt a szezont.
Szerintem is. Az a nyilatkozat a tulajdonosok részéről, hogy Steve Bruce még marad, megkapja az ezrediket, tehát ez nem volt egy megnyugtató. Amiatt azért nem...
Kész, meg vagyunk.
Nem biztos, hogy olyan megnyugtató volt. De hozzáteszem azt, itt talán a fokozatosság elvét kellene, nem szabad itt egyből, meg nem is lenne A-kategóriás játékos, azt gondolom itt a téli átigazási időszakból. Ugye én pénteken a Britanniában azt mondtam, hogy szerintem innentől számolva a harmadik átigazási időszak, amikor már olyan nevet tudnának odavinni. Itt szerintem egy irányvonalat kell megszabni, vagy egy olyan tervezést, amit futballszakmailag lehet tervezni, hogy akkor most kiket tudunk igazolni, milyen futballunk legyen, mit akarjunk elérni, és ahhoz igazoljunk a télen, ahhoz igazoljunk a nyáron, és leginkább ezt az edzőt is kell. Nem feltétlenül olyan típusú edző kell, aki egyből trófeát, sikereket tud, hanem aki benne van egy építkezésben, aki tud tudatosan tervezni, még hogyha jön sikertelenség is, nem akkor a név, hogy az az ön renoméjának esetleg rosszat tenne. Mert gyanítom, most egy top kategóriás edző, aki szabad, vagy éppen nem szabad, de elcsábítanák, az nem vállalná az be, hogy másfél évig mondjuk nem sikerek jönnek, vagy nem mindig nyersz minden mérkőzést meg, és azért aztán neki nem biztos, hogy jó fényt vetne.
De ezekkel együtt is egyértelmű, hogy Bruce-nak itt nincsen jövője. Tehát, hogy ez csak az a kérdés, hogy meddig húzhatja ki, mert nem is a tulajdonosváltás miatt, hanem alapból olyan rosszul játszik a Newcastle, hogy már az eredmények miatt is ki fogják tenni, vagy ki kéne tenni őt, és itt meg az tűnik a legreálisabbnak, amit már mondtak is, hogy akkor valaki a klubon belülről, hát nem is az, hogy kihúzza, hanem hogy hát ha tud valami frissítést belehozni, vagy aki ismeri a hátteret, azt a hátteret, amire ugye az új tulajdonos szerint Stavely.
Amanda Stavely, yes.
Igen.
Hogy szerinte alapoznának.
Igen. De ezt hozzáteszem, Steve Bruce nagyon profi, tehát mondjuk miért is ne lenne, az a nyilatkozataiból is az volt, hogy ő tudja, hogy ilyenkor, ha jön egy új tulajdonos, valószínűleg új edző is van, ő ameddig teheti dolgozik, úgyhogy lehet, hogy ha szívére teszi a kezét, ő is azt mondja, hogy ebbe a mondjuk egy négy éves hosszú projektbe lehet, hogy ott maradna nagyon szívesen, de lehet, hogy nem tud annyit segíteni.
Volt, ahol már meglépték az edzőváltást, és nem sült el különösebben jól, bár Claudio Ranieri azt mondta a mérkőzés után, mikor a Watford 5-0-ás vereséget szenvedett. Hát igen, köszönjük. Ha valaki esetleg nem videón nézi, akkor most Adrián melegében egy Watford meszt húzott elő a kalapból.
Igen, de ezt nem így terveztem, hogy ennél a szegmestnél veszem el le a meszt, le a pulcsit, hanem...
Vedd le a meszt!
Vedd le a nem kiabáltak ilyet.
Nem?
Nem. Most végig gondolom, nem, sehol sem kiabáltak. Nem. Szerintem olyan meccsen játszottam, ahol az ellenfélnek kiabálták, de nekem nem. Vagy nekünk nem. Igen, ezt csak azért vettem föl, mert...
Nézőtéren voltál olyan meccsen, ahol a melletted álló kiabált ilyet, nem?
Hát nem hozzuk ezt a kollégát kellemetlen helyzetbe. Igen.
Na igen, szóval Watford.
Mivel tudok nulla... segíteni a nézőknek és a hallgatóknak, hogy rájöjjenek?
Nem kell, hagyja csak. Nem. Szóval 0-5, és azt mondta utána Ranieri, ami egyébként várható is volt, meg beszéltünk erről mi is, itt amikor láttuk a Watfordnak a sorsolását. A Liverpool jelen pillanatban a világ egyik legjobb csapata. Én halkan teszem hozzá, és majd mindjárt erről is beszélünk, a világ talán legjobb formában lévő játékosával a támadósorban. Benne van. Nem csak a Watfordnak van benne egy 0-5.
A Abszolút nem. Kicsit visszatérve erre a Watford mezre, azért is akartam már az elején ebben lenni, hogy megkérdeztek, hogy miért szurkolok, bár ti az ismertek. Nem, ez inkább ez a... Nekem is nyilván van egy top 6-os csapatom, mondjuk most nincs benne, de azért azt gondolhatjuk, hogy vagy valamikor ott lesz újra. És amikor én elkezdtem itt a Premier League-ben dolgozni, ugye ez a negyedik szezonom, ugye a spilletéve által, akkor ugye így megkedveltem a Watfordot, vagy az összes többi kis csapatot is megkedveltem, hogy ezért is én azt gondolom, hogy a legszerethetőbb bajnokság. Nem, ezt nem domának mondom, hogy az angol, a Premier League, mert igenis mindenki megtalálja azt a csapatot, és nem ez a mostani Watford, hanem a két évvel ezelőtti az olyan.
Szereted a pofonokat.
De hát aki nézett már minket, az láthatta ezt. Voltál már
hát egy ilyen otthon ülő kanapén, akkor igen, voltam.
Igen, nem
de akkor csak veled voltam. Akkor csak ketten voltunk. Az a kis magánsód volt.
Egyre jobb.
Csak te voltál.
Ja, hogy nem is, tudom már mi volt. Igen, emlékszem. A koronavírus alatt.
Így van, igen. Na, szóval ennyi a Watfordra. Igen, most, hogy Ranieri elvállalta, hát ebben nem bukhat bele, azt gondolom, mert ez egy talán ez az elmúlt 8 fordulóban, amit ők összeszedtek pontot, az annál jobb, mint amennyire a teljesítményük által képesek lennének. Talán egy kicsit a védekezésen, ha tud javítani Ranieri, akkor minél tovább húzzák azt ki, hogy arról beszélhessünk, hogy még nem estek ki. De csodát ő sem fog tudni tenni velük, illetve hogyha meg mégis, akkor csak ez neki egy nyerte szituáció lehet. Igazából nagyon kiemelni bármilyen játékelemet velük kapcsolatban nem is nagyon lehet, csak az, hogy vannak olyan gyors játékosaik, akár Szár, aki, hogyha egy labdaszerzés van, akkor területbe lehet játszani nekik a labdát, és képesek megfutni az ellenfelet, és ebből tudnak gólt szerezni.
Mondtad a múltkor, ugye Kike Sanchez Floreznél, hogy beleszaladt egy 8-asba annyi tányon még annó a City ellen, hát most Ranierinek is valami hasonlót dobott
igen,
a gép.
Igen, még annyi visszatérő Ranierre, hogy ugye eddig a Watford más játékrendszerben játszott, tehát egy ilyen 4-4-2-3-1, és most ugye hát 5-4-1-el játszottak szinte az egész, illetve a másik félben már váltottak. Most, hogy ez a Liverpoolnak szólt-e, vagy ez lesz majd az új Watford, ami akkor megint nem egy szerethető csapat lesz, de
Egy üdes színfoltja. Nél egyébként azért nem feltétlenül a legszebb játékokat láttuk az elmúlt állomás helyein sem, tehát hogy a Sampdoria sem játszott igazán szépen, de nagyon magabiztosan bennmaradt, egy viszonylag nehéz helyzetből kiindulva, ott ugye kieső helyen vette át akkor a Sampdoriát. Na de beszéljünk akkor a másik oldalról, és ott is különösen egy játékosról. Szerintem itt az elmúlt napokban ti is elég sok helyen láttátok, olvastátok, hallottátok, talán mondtátok is, hogy Salah jelen pillanatban a világ legjobbja?
Ez igazából mindig, amikor előjön egy gól, két gól, akkor
persze,
úgy szubjektív, hogy én azt tudnám rá mondani, hogy Benzema ugyanilyen formában van. Az, hogy milyen gólokat lő Salah, az más stílusú, mint amilyeneket Benzema lő. Ez abszolút meg milyeneket lövet, igen, de a Benzemának is van, mit tudom, 5 gólpassza talán már a spanyol bajnokságban, tehát ez a meccs utáni napon érvényes, csak hogy Salah ezt tényleg úgy hozza, ahogy Benzema. Én kettejüket látom most a legjobb formában. Nem szeretem alapból az egyéni díjakat se, tehát most azt döntsétek el, tessék, hogy ki a világ legjobb formában levő játékos.
Igen, a Tibi az elén föltette a kérdést ebben a meccsel kapcsolatban, hogy ugye bárki kaphat ettől a Liverpoolton, mert a világ egy legjobb csapata, de utána egyből mondtad a legjobb formában is. Tehát tavaly is azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb Liverpool volt, amikor sérülések sújtották, és nem tudtak két egymás követő meccsen ugyanúgy kiállni, csak nem a legjobb formában voltak. És most még azt hozzáteszem Salah esetében, hogy ő még egy pluszt is hozzá tudott tenni ezekkel a gólokkal, vagy a gólokkal, gólok előtti szituációkat, tehát nem csak az, amikor ellövi, mert ez eddig is megvolt benne, ez a kis területen egyből ellövő megfeszítem a lábamat, és tényleg, mint egy ilyen puskából lőnének ki egy golyót, de most már azok a labdavezetések, amit beletesz, ez eddig ennyire nem volt rá jellemző, vagy az, hogy két egymás követő meccsen ezt meg tudja csinálni, és akkor még abból gólt is szerez, tehát szerintem ez ezért látványos, és nem, hogy jó formában van, még a saját kvalitásain is túlmutatott. Kicsit olyan, mint amikor Kéntől azt láttuk, hogy elkezdő visszafelé lépni, és akkor 10-es pozíció van. Talán ez Salah játékában is egy olyan újdonság, ami eddig ennyire nem volt jellemző.
Tudod, mi a látványos? Amikor valaki rálép a labdára, és úgy ver át valakit, és használ lő egy ilyen gólt. Tehát ez talán Messitől se szoktunk, vagy láttunk ilyet, hogy a labdára rálépve. Abszolút. Csak hogy ezt mondom, hogy ez így kétszer egymás után, hogy a City ellen is volt, vagy nem City ellen, hanem nem tudom, kinek lőtt azt. De City.
Citynek, igen, Citynek 2-2 lett, igen. És
ott lőtt egy ilyet.
Második gólt.
Ja, szóval hogy ezt kétszer egymás után megcsinálja, az ami így megdöbbenti az
még
embereket.
Még a Watford ellen is sikerült az, ami a City ellen összejött.
Igen, de hogyha, jó, nem menj be, mert elviszem az adást, de mégis, hát nyilván ott is lehetett volna egy blokkoló láb, vagy aki odaér, tehát ez egyéni védő technika, hogy éppen nem megy el arra a lövőcserre, és nem, de minden, nem akarok jobban belemenni, de még a Watford ellen is összejött, tehát olyan állapotban van, hogy majdnem bárki ellen összejött.
Védő technika, erről jut eszembe, volt az a gól, ami Cathcart becsúszott, vagy nem is biztos, hogy ő volt, de hogy róla a kapusra pattant, és a kipattanót Firmino lőtte be.
Igen.
Hasonló szitu, mint ami Bappénál volt a Nemzetek Ligája döntőben. Neked védőként, és gyanítom igazából a válasz, de hát, ha nem azt adod. Ez a szitu, ami itt volt a Liverpool meccsén, hogyha a Watford védője Cathcart arra számít, hogy nem látja Salahot, hogy nincs lesen, és azért csúszik oda, azért pöcköli el a labdát, akkor ezt te védőként befújnád elesnek, vagy módosítanád-e úgy a szabályt, hogy ez les legyen,
igen,
ha mögötted Salah lesen volt.
Védőként nem tudom, max ha játékvezető vagyok, akkor tudom befújni, de igen.
Nem volt nála a síp. Megzavard a bírót
közben. Megzavaró játékvezetőt, igen. Kicsit visszamegyek az időbe, Tibi, egyszer voltnak játékvezető, és akkor vagy lehet, hogy nem volt, csak mi beszéltünk arról, hogy
volt, hogyha
volt nálunk, csak hogy akkor ezt a témát érintettük, és akkor lehet, hogy megválaszol a kérdésre. Tehát ha mint én védőként azt tudom, hogy mögöttem van egy támadó játékos, aki lesen van, és ha én tudatosan elhagyom a labdát, és ő játékba avatkozik, akkor az...
Hát ez az, hogy mögötted nem tudod, hogy lesen van.
Tehát nyilván érzékelem azért, tehát hogyha játszom
mi
már jobb...
Mi az, hogy 5 centivel előrébb van, vagy 5...
Lehet.
Hát persze, előtte már figyeled a támadót, persze. Figyeled a mozgását. Tehát, hogy
értem, de Eric Garcia hogyan érezte volna, hogy Bappé egy méter előtte
ez
van?
Ez kockázatos, ez borzasztó kockázatos, de...
Nem érzi, akkor hát akkor miért ért bele? A labdát, azt mondom erre neked. Tehát biztos, hogy érzékelt, és az menteni a igyekezet. Most azt lehet, hogy nem látta, hogy most az mennyire van mögötte, de tudta, hogy ott
hát ezt mondom, hogyha tudja, hogy lesen van, akkor elhagyja a labdát, és akkor Bappé lője be az ígyszerét.
Tehát nem tudta. De én most amit akarok mondani, és ezt mondta akkor nekünk a játékvezető, hogy te így olvastad föl, hogyha viszont, ha én úgy érek hozzá, hogy mondjuk az én butaságom, vagy szerencsétlenkedésemből pattan oda, és nem csak ilyen szituáció, hogy egy becsúszás, hanem egy rossz átvétel, akkor az már nem. És ez van az, hogy a játékvezető honnan ítéli meg azt, hogy a játékvezető, vagy most beszéljünk róla, a játékvezető honnan ítéli meg, hogy én most ügyetlen voltam, vagy pedig azt csak le akartam venni, és nem tudtam. Tehát ez nagyon nehéz, de nyilván muszáj volt a Nemzetek Ligáját döntőben is csúszni arra a labdára, és hát
meg muszáj volt objektivizálni a szabályt, tehát hogyha, és itt pont az ügyesség kérdését vetted ki ezzel, mert ha meg akarod játszani a labdát, mert hogyha szándékosan érsz a labdához, és nem rátpattam mondjuk, ahogy itt erről beszéltünk korábban is, akkor innentől kezdve a szabály ez, hogy ezen lehet-e, vagy valamilyen módon kell-e változtatni, az más kérdés, de ettől függetlenül ez így, mit művelsz azzal a mikrofonnal?
Hát ugye nem, hát a lábaim miatt nem tudok mindig egy pozícióban ülni, 5-6 percnél tovább, és azt mondtátok, hogy mindig tegyem ide a számhoz.
Hát igen, azzal jól járunk. Firminóról még beszéljünk, Mester 3-as szerzett, és szerintem ő volt az Mané mellett, akit a legtöbbet kritizáltak az előző szezonban. Itt úgy is festett, hogy még akkor, amikor nem volt sérült a szezon elején, akkor is inkább Zsota volt a kezdőember a Liverpoolban. Ez most megint visszafordult, és megint a Salah, Firmino, Mané 3-asa az alap?
Még szerencsé nem volt válogatottban.
Szerintem igen, szerintem ez a 3-as az alap. Most az, hogy lesz hétközi mérkőzés is, eléggé sűrű lesz, lehet, hogy lesz rotálás, de hát most mondjuk azt rotálásnak nevezni, hogy Firmino, hogy Zsota játszik, vagy ez a 4-est így bárhogy forgatják, nem. Szerintem az összeszokottság miatt ez a 3-as az első 3-as lehet Klopp fejében, és hogyha bármi más változtatás van, meg főleg egy Mester 3-as után, akkor nem fog hozzányúlni, hanem meghagyja azt a 3-ast. Csak akkor, hogyha éppen frissesség van, amit mi nem látunk, amit mi most magyarázhatjuk majd azt, hogy a hétközi BL-en azért nem játszik Firmino, vagy bármi miatt, mert mi nem látjuk azokat a fizikai mutatókat, amiatt mondjuk neki indokolt, hogy bármelyik másik játékos.
Hát ez Atlético és Manchester United ez a két meccs.
Így van, igen. Tehát, hogy ott is azért mérlegelni kell, hogy...
Óriási flóban van a Liverpool itt az említett okok miatt, viszont az Atleti rápihenhetett erre a mérkőzésre, és itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy holnap, majd amikor az élőadást vesszük föl, mármint kedden, hogyha esetleg valaki nem hétfőn hallgatja, akkor ezt az Atletico Liverpool mérkőzést tervezzük megnézni. Úgyhogy aki esetleg nem tudott jegyet vásárolni az eseményre, az 8:30-kor még csatlakozhat hozzánk a nyugatinál lévő Nosepubban, és ezzel kapcsolatban majd itt a két vendég között mindenképpen szeretnénk elmondani néhány fontos és hasznos információt, de akkor téged kérdezlek most erről, hogy jót tett az Atletinek szerinted egy ilyen egyébként fizikailag megterhelő meccs előtt az, hogy egy kicsit több idő volt erre készülni?
Azért nem, mert az Atleti, ugye ezt már beszéltük szerintem itt a szezon elején, hogy talán az elmúlt szezonhoz hasonlóan nem találja még magát. Tehát, hogy ez furcsa, hogy mint hogyha túltöltés lenne a jó játékosokból, és Simone nem tudja eldönteni, hogy kit hagyjon ki, kit tegyen be. De aztán meg ez elsülhet jól is, mert emlékezhetünk Liverpool elleni Atleti meccsre, amelyik pont a fordulópont volt. Tehát azon a bizonyos Anfield-en lejátszott meccsen találta meg Marcos Llorentét, mint támadó szellemű játékos.
Ahol lefociszta a Liverpool az Atletico Madridot egyébként.
Igazad van, csak most két dolog jutott eszem, az egyik, hogy egy viszonylag rövid időn van beszélni az angol fociról, és reklámozod a honlapi napotokat, veszed el a
pénzt. Ne haragudj, megkapod az időt, amit most elbeszéltem.
Meg látjátok, hogy milyen nehéz az edzők élete, hogy amikor nincs játékosod, akkor az a baj, hogy nincs játékosod, és ahogy Doma mondja, hogy most az Atletico is az a probléma, hogy túl tengés van, és hogy ebben is meg kell küzdeni Simeonéval.
Túl sok a pénz.
Túl sok a jó játékos, hát kivívták azt maguknak, hogy vonzó legyen a klub, hogy oda akarnak igazolni, és most ebbe, ez is lehet egy nehéz edzői feladat, és hát láttam az adásmenetet, amit éjszaka megkaptam, hogy a következő topik meg valószínűleg majd az lesz, hogy ahol tényleg csak megint túltengés van, és egyelőre az is egy edzői karakter, hogy ezt hogy tudod megoldani, hogy edzői kihívás, egyelőre probléma van, na de én azt gondolom, hogy a Liverpool jobb csapat, mint az Atletico.
És az problémát okozhat a Liverpoolnak, hogyha nagyon zártam visszaáll 4-4-2-ben ez az Atleti? Mert azért minőség ebben a csapatban sokkal inkább megvan, mint mondjuk azokban jelesül a Watford például, amelyik szintén védekező felfogással készült erre a mérkőzésre, de hát azért az nem az Atleti.
A minőség az más, csapat szinten is, meg egyénileg is. Hát most lehet, hogy én kérdeznék a Domát, hogy biztos, hogy ez a 4-4-2 lesz, mert én most, ahogy néztem az Atleticónak az utolsó meccseit, hogy először tette játszott három belső védővel is, és sőt, nagy vonalakban inkább azt játszották.
Attól függ, nem tudom megmondani hát neked. Össze-vissza, függ, igen, értem, össze-vissza váltogatja. Én azért tartom valószínűbbnek a három belső védős rendszert, mert úgy jobban tudják azt lefedezni valahogy, hogy Robertsonék vagy így Alexander Arnold felé.
És van, hogy ettől függetlenül bármelyik rendszert is játsszák, ugyanúgy be tudják tolni a buszt hátra, és a kontrajátékokat ugyanúgy tudják, vagy most már, ha nem is. De ha valószínűleg ez a meccsen az lesz, hogy a kontrából átmehet. Hát ez igen, pont. Fú, Matyi mondta, Szeré Matyi mondta egyszer adás vagy adáson kívül, de azt adásban mondtam neki, hogy már nincsenek azok, mint a 50-es években, hogy öt csatára játszik egy csapat. Hát dehogy nem, Liverpool. Hát ez két szélső hát védő, meg
Manchester City,
tehát ez rémunalmas.
Viszont
azt nem szeretem, de elismerem őket, de öt csatár, Liverpool.
Pont ez a Liverpool mellett szól inkább, hogy szokatlan hibákat láttunk már idén az Atléticótól, tehát az Hermoso, az a Jimenez, vagy ő talán még a legkevésbé, de Savic ilyen, hogy nem láttunk tőlük nagyon olyan védekezési hibákat, kevésbé komoly meccseken, ahol ők tényleg soha nem csináltak ilyet. Most ezek előjöttek valamiért, nem tudom, mi volt az oka.
Hát most, ha látták szállat az elmúlt mindegy meccseken, akkor nem fér bele a hiba.
No, hát már itt előre beharangoztad, hogy mi következik. A túlkínálat a probléma a Manchester Unitednél?
Nagyon sokáig védtem, mintha nekem kellene védeni, de akkor inkább is úgy mondom, hogy a kedves tévénézőinek szúrs járt, és most is védem egy kicsit, mert ha most ezt a játékot és ezt a szereplést Ronaldo nélkül hozza, akkor azt mondom, hogy ez már Frankon az ő hibája. Így most egy kicsit, és nyilván melyik az edző, akinek azt mondják, hogy figyelj, Ronaldot leigazoljuk itt a szezon átadási időszak vége előtt néhány nappal, kell vagy nem kell, tehát nincs döntésed nagyon, meg melyik az edző, aki nem etnél.
Nem hiszem, hogy megkérde, vagy ezért mondom, így hogy rákérdeztek volna,
igen,
hogy
tehát hogyha rá is kérdeznek, igen. Gyere már fel az irodába egy kicsit, van egy téma, edzés előtt 11-kor az akadémián, gyere már fel, vagy az edzőközpontban meg kell beszélni. Valószínűleg nem kérdezték meg, de az neki is átírhatta az egész tervét, amire készült ebben a szezonban, és talán ezzel még egy kicsit nyerhet időt. Ha jól olvastam, már volt csapattársa, Gary Neville is azért belekóstolt egy kicsit, már az angol sajtó is, hogy a címlapra tette, hogy alkalmas erre a feladatra. Így most már ez így még talán ezzel a Ronaldo hullámmal, hogy most, ha csak időt akarunk, akkor hogyha télen is ilyen kilátástalan a helyzet, akkor el kell gondolkodni.
Itt a kérdés az, hogy, amit mondasz, hogy télen kilátástalan a helyzet, hogy meddig tart? Hát meddig terjedhet a türelem? Igen, tehát, hogyha...
De értitek, mire akartam.
Bélyel továbbítás? Hát, lehet, hogyha az nem jön össze, akkor...
Nyilván ilyenekbe kell mérni, vagy a vezetőség ebbe tudja mérni az eredményességben, és az nekik most létkérdés.
Pontosan, hát figyelj, ez az Atalanta elleni meccs már is egy választópont lehet szerdán.
Nekem gyanús egyébként, hogy miután az Atalanta, ha most itt a védekezését veszük a csapatnak, akkor leginkább a Lícihez hasonlít, ugye gyakorlatilag embert fognak, ugyanúgy Gasperini fiai. Azért a Lícet azt elfenekelte az elmúlt időben a United rendszeresen, és ott pont azok az egyéniségek kijöttek, szerintem, de cáfoljatok meg, hogyha nem így van, hogy ebben az emberfogásos rendszerben sokkal többet számítanak az egyéni kvalitások, mint a csapatjáték, és amiből jól áll a United, az pontosan ez. Ettől még veszélyes ellenfél az Atalanta, de szerintem, ha valamelyik csapat fekszik a Unitednek, akkor az pont az.
Hát valószínűleg így van, hogy miért is, nézzük meg egy emberfogást, tehát körülbelül a pályán el vannak osztva a játékosok, mondjuk ha te fogsz engem, Tibi, akkor nyilván olvasnod kell azt, hogy én mit akarok csinálni, tudnod kell azt, hogy én merre fogok beindulni, és ott viszont, ha már egy ekkora távolság van köztünk, és én elindulok hamarabb, neked még meg is kell fordulni, mert mondjuk amerre én támadok, a kapu mögötted van, ott már egy pillanattal lemaradsz, akkor már egy emberrel kevesebben tudtok védekezni, tehát már egy emberrel forja van, és ezt amúgy jól csinálja a United. Ezen a meccsen is, a Leicester ellen is még... hogy is volt? Igen, Greenwood mesés góljával vezetett a United, és utána volt egy Ronaldo lehetőség. Egy-egynél is volt egy Ronaldo lehetőség, ugye, amit, ha jól emlékszem, Pogba passzolt be neki, és kicsit rövid volt, rosszul is vette, hát Schmeichel védte. Tehát voltak ezen a meccsen is olyan fordulópontok, amiből, hogyha 3-2-nél is volt egy Ronaldo lehetőség, a védők tisztáztak szöglet lett belőle, tehát hogyha Ronaldo tudta volna ezekből bármiket gólra váltja, lehet, hogy 2-0-nál nem kap ki a United, és egy teljesen más meccs van. Hozzáteszem, Maguire katasztrófa volt az egész védekezés, le voltak lassulva, Matisra elkezdve, nagyon átszaladtak rajtuk, Fambisaka is, nem tudom, bekerül a mai összefoglalóval, amiket küldtem róla, na emberfogás címszóval ő miket csinált pontrugásnál, tehát ott nyilván, és ez adja vissza, hogy te mennyire figyelsz egy ilyen szituációban, de voltak ennek a Unitednak, ami miatt javukra fordították volna a mérkőzést, vagy egalizálni tudták volna az eredményt, de az megint csak az, hogy egyéni képességeken múlt, nem pedig azon, hogy egy tudatos csapatjáték lenne. Mert ezt már régóta mondom, a Leicesternél például rengeteg olyan szép dolgot lehet, vagy futballszakmai szempontból olyan dolgot lehet észrevenni, ami tisztán látszik, hogy Brendan Rodgersnek a keze munkája. És lehet, hogy nem olyan, hát azért azt nem mondom, hogy nem olyan nagyon jó, nem olyan képességűek mondjuk, mint egy Bruno Fernandes, vagy egy Cristiano Ronaldo.
Vagy egy Pogba,
de nem sokkal vannak azért azok a Leicester játékosok, ezek a játékosok alatt, és egy tök látványos és szórakoztató futballt képesek játszani. Ez már Szurskjárt akarom ezzel kritizálni, hogy nincs futball, és bocsánat, ha már Pogba nyilatkozta azt, hogy talán egy jobb taktika, vagy valami ilyesmit, tehát ami már Szulsjárnak szólt, hogy nem biztos, hogy megfelelő a taktika.
Ezt akarom mondani, hogy én pont nem innen fognám meg ezt a meccset, hogy lehetett volna akár az is, hogy belövik a helyzeteket, meg az egyéni kvalitások milyenek a Unitednél, hanem inkább nézzünk vissza a szezon elejére, amikor már Ronaldo leigazolásánál előre sokan mondták, hogy igen, a védekező középpályás posztra kellett volna valakit igazolni ehelyett. És most előjött ez a probléma, és ugye azt se felejtsük el, hogy milyen iszonyatosan nehéz lesz a Unitednak a sorsolása, meg azt se felejtsük el, hogy most ettől hangos szerintem a fél sajtó, hogy Ronaldo gyakorolja a legkisebb nyomást, vagy a legkevesebb nyomást az ellenfelekre az összes csatár közül a Premier League-ben, de valamilyen messze szakadékokkal lemaradva iszonyatosan keveset segít be így védekezésben, és ez tényleg látványos, és most a Leicester ellen még külön nem csak neki, hanem az egész csapatnál kiemelték ezt, hogy kicsit olyan lagymatagnak tűnt a védekezésben, az, hogy itt nem is igazán próbáltak nyomást gyakorolni.
Nagyon is, és hogyha adom ezt a gondolatmenetet, és még ezt hozzáteszem azt, hogy azok a játékosok is, hogy Maguire visszajött a védelembe, és még ő is bizonytalan volt. Tehát amit Pogbának nagyon jó adatai voltak, pont a Nemzetek Ligája döntőről is védekezés, hogy mennyit szerelt, illetve kivel játszott el a United az előző...
Hát ugye volt BL.
Néztem egy Premier League-be, ott is nagyon jó adatai voltak, tehát magához képest jók voltak a védekező párharcokban, ellenben ez a mérkőzésen meg nem. Tehát, hogyha még van egy fejjövőben lévő játékosod, aki azt mondta, hogy most már megtalálja a helyét, és jó lesz, fog szerelni.
De most Máté Csaj játszott párban.
Máté Csaj játszott, így van. És aztán visszajön egy vezér, és azt látod rajta, hogy teljesen bizonytalan a védelemben, az rányomja a hangsúlyt. Ettől függetlenül meg abban nem értek egyet, amit mondtál, hogy tehát a forduló pontok a meccseknek igenis akkor kell a legmagányabbnak lenni, akkor kell a beválósnak lenni, akkor egy jó játékos, mert 1-0-ra rárugod a második gólt, vagy 1-1-nél megrugod a második gólt szintén, és 2-1, vagy kiegyenlítesz a 88. percbe 3-2-es vereségnél, és akkor lesz a csapat, amikor egy ilyen szituációba el tud dönteni, akkor tud a csapat igazán összekovácsolódni, és még jobban tenni egymásért, mert néha én még ezt is hiányolom ebből a Unitedből.
No, haladjunk tovább akkor a Chelsea-re, mert hogy nagyon érdekes mérkőzést játszott a hétvégén Thomas Tuchel csapata. A Brentford, amelyik egy, beszéltünk erről, borzasztó kellemetlen ellenfél mindenkinek ezzel a direkt futballjával, nem is feltétlenül kellemes az, ahogyan ők hozzáállnak, akár védekezésben, akár támadásban. Ettől függetlenül nagyon jó szerintem őket nézni. Mit mond el a Chelsea-ről, amelyik egyelőre, hogyha csak a pontszámokat is nézzük, uralja a Premier League-et, hogy beszorulnak az utolsó 20-25 percében egy Brentford elleni mérkőzésnek, és gyakorlatilag Mendy egészen zseniális formájára kényszerülnek, hogy megnyerjék ezt a meccset.
Jó, tudom, hogy mit szeretnél kihozni ebből. Mit mondtál akkor Tuchelre, amikor megláttad a kezdő csapatot, a három belső védőt, a Csalóba, Christensen és Szár. Szár, ugye? Jó.
Hát azt, hogy Rüdiger sérült, Thiago Silva későn ért vissza, úgyhogy kénytelen volt valami újat húzni.
És bejött neki megint csak, és megnyerte a meccset 1-0-ra, és nyilván azt, hogy mondd.
Neki kétségtelen.
Köszönöm, hogy elkapuzott a Brentford.
Igen, a végén. De az is bejött neki, hogy Lukakut hozta le, ugye, és Wernert hagyta fönn. Tehát amikor tudod, mert a Brentfordnak, még a szezon elején néztem, nekik a igen, mert nyitóforduló a Brentford Arsenal volt, és ugye akkor készültünk rá, hogy a Brentford a tavaly a Championship-ban nagyon nagy százalékban a góljai nagy részét az utolsó 4 órában szerezte. Tehát ezt tudni lehetett róluk, és tudod, hogy a bedobásaik életveszélyesek, és lehozod Lukakut. És mindenki azt várta volna, hogy szegény kis... Nem akarom Bernet kritizálni, még én szerettem őt kifejezetten, de ebben a szituációban azért nem őt hoznád le. Tuchel ezt is csinálta, vagy nem ezt csinálta, igen.
Ezt is meghúzta,
és bejött neki. És az, hogy az... Hát sportoltatok mind a ketten, most... De versenyszerűen is most. Hát,
hogy... Még egy kis lenézést kaphatunk.
Nem, semmi, dehogy is nem. Csak amit...
Meg sem is ültem.
Ebből azt kérdem, hogy egy...
Szeretnénk kérni még nagyon... egy pár degradáló megjegyzést.
Nem. Hogy azt nagyon a csapat erejét mutatja, még gondolom a kosárlabdában is.
Megyed.
Tehát, hogy amikor vezetsz, és az ellenfél meg jön fel, és nem azok a játékosok vannak, vagy Csáló bácsán nevezhetjük most már a nagy rutinos Premier játékosnak, mert játszott idén 6 meccsen.
Már gólya is van, kettő is.
Nem is akármilyen, ugye az első. A Palace ellen, lehet, hogy nem ellenük. Tehát, hogy van egy ilyen védelmed, amit mondjuk Christensenről sem mondtam volna még évekkel ezelőtt, hogy ő majd vezér tud lenni bármikor is a Chelsea-ben, és állják a sarat. Tehát volt olyan, amikor bevetődtek, hárman vetődtek be, hárman Chelsea játékos. Oké, de nyilván dicsérjük a Brentfordot, mert élvezhető, nagyon látványos, amit ők csinálnak. Elemeztük is őket már mi is többször. Az ő szintjükön, sőt, még jobbat is tesznek hozzá, szerintem, ami bennük van. Még ez a Premier League varázsa újra nézők előtt, ez nagyon viszi őket. És az miért ne lehetne, hogy benyomják ki? Láttuk azért, a Liverpoolt is megizzasztották a végén. Még Tóninak volt talán egy zicsere, amit Van Dijk beérte, és utolsó pillanatban mentén tudott. Tehát nem először mutatta ezt meg a Brentford idén, hogy az utolsó percig képes nyomást gyakorolni az ellenfélre. Úgyhogy nekem ebben semmi nincsen. Ez a Chelsea, akár a védelem előtt játszó játékosok, Azpilicueta a szélen, most visszatért Chilwell, ezek győztes mentalitású játékosok, akiknek akkor sem derogál így futballozni, amikor igen, be kell parkolni, és be kell tolni a buszt, és menteni kell az eredményt.
De ez óriási mázli volt.
De nem mázli.
Nem csak mázli, meg egyébként...
Ezt nem minden csapat tud, mert
Hát a Liverpool elleni emberhátrányos.
Igen, Liverpool elleni emberhátrányos. De látod, mutatta, hogy nem megy sok mindenkinek ezt megcsinálni. Szerintem mert ha menne, akkor minden meccs 0-0 lenne, hogy egy-egy lenne körülbelül.
Hát meg azért hát, Mendy. Tehát szerintem Mendyről beszéljünk egy pár szót. Ugye egy pont Fabrizio Romano, Guardian újságíró írta ki, hogy nagyon komolyan felvetődött a nyáron annak a lehetősége, hogy a szabadügynökkével Donnarummára rámegy a Chelsea is. És akkor állítólag Tuchel véleménye volt az, ami döntő volt, aki kiállt Mendy mellett, azt mondta, hogy van kapusunk, és teljesen jól megvagyunk. Hát eleve, vagy ki volt az, aki, és erről már beszéltünk korábban, de ki volt az, aki azt gondolta Mendyről, hogy 27 évesen ilyen szinten lesz képes teljesíteni hétről hétre. Megjött hozzá az az önbizalom is egyébként, ezt azért tegyük hozzá, amit a Chelsea-nél még pluszban magára szedett. Technikailag is egy rendkívül képzett, egy nagyon jó alkatú kapus. Hát szerintem egyébként most mindent egybevetve ez a Brentford elleni volt a legjobb produkciója, amit a Chelsea-ben láttunk tőle. 6 védés.
Nem egészen is akármilyen védések.
Hú, igen,
nem
is akármilyen egyik védések. Az egyik konkrétan egy agyrászkódás így után van. Egy ollózást volt a
teljesen védfelé. Csodálkoztam, hogy abból visszajött. Tehát, hogy...
Telibe találta a labda előtte.
És a meccs végén még mosolyogni tudott.
Így van. Igen, Mendyt azt kellene megdicsérni, aki azt mondta, hogy ennek a Chelsea-nek ő lehet a kapusa, vagy ajánlották, hogy ugye igazolja le a klub, tehát ez is azért azt mondhatja, hogy az is...
Valószínűleg nem ugyanaz éve. Volt, aki Kepát is.
Igen, igen. Ott dolgozhat a klubnál.
Hát ugye Petr Csekről írták, hogy korábbi Ren kapusként még ráadásul megvan ugyanaz az útvonal, és hogy ő volt az, aki szorgalmazta Mendy leigazolását. Itt azért nem tudjuk persze, hogy a háttérben kik voltak a döntéshozók.
Biztos, hogy látta az erősvédelen, és itt az a lényeg, hogy látsz egy kapust, vagy látsz egy bármilyen játékos, és be tudod illeszteni a saját csapatodba, el tudod képzelni, hogy ő hozzá tud tenni. És gyanítom, amikor Mendyt leigazolták, az egyik fő szempont az, vagy egy top csapatnál olyannak kell lenni, nyilván, hogy jól legyen lábbal, az elengedhetetlen, de ez a figyelem 90 percig fenntartani, mert lehet, hogy neked csak két védésed van egy meccsen, a 12. percben, a 86-ban. És addig meg unatkozol, mondjuk. Vagy csak lábbal érsz hozzá.
Most nem unatkozol.
Meg mellé megy egy labda, és akkor leteszed, kirúgod megint, vagy egy hosszú indítást leszed, és akkor kidobod a védőknek. De az, hogy éles legyél, ezt is bizonyította már, hogy tudja. Illetve most meg bizonyította azt is, hogy hát nem akartam Bánti szerkesztőnek beírni a mai összefoglalóról, hogy gyorsítva adjuk le az utolsó 10 percet, és akkor ebből a meccsből, mert nagyon tanulságos, és tényleg Mendy szempontjából ekkorákat védeni, hát most így hirtelen nem is tudnék olyan kapust mondani, olyan csapatot, ahol ennyire mondjuk kiszolgáltatós lett volna egy kapus a mérkőzés végé, hogy ennyit védjen. Hát tényleg csak szuperlatívuszokból lehet beszélni, talán Rüdiger volt, aki nyilatkozta róla a saját Twitter oldalán, hogy nem érti, hogy miért nem jött.
Mi nem aranylabda jelölt. Loftus-Cheekről még egy pár gondolat szerintem mindenképpen bele kell, hogy férjen. Én beszéltem ezt, vagy mondtam ezt többször, hogy valahogy úgy alakult az előző szezonban, hogy közvetítettem egy Fulham Everton mérkőzést itt a koronavírus helyzet miatt, és ugye látjuk az adatokat meccs közben kommentátorként, szerintem erre talán még jobban figyel az ember, hogy egyetlen egy olyan játékos volt a Fulham Evertonon a pályán lévők közül, aki egyet sem sprintelt, őt pedig Ruben Loftus-Cheeknek hívták. Jó, nyilván egy kicsit a pozíciójából, meg a Fulham játékából is adódott ez, de borzalmasan futballozott azon a meccsen, meg nagyon sokszor a Fulhamben. Én nem gondoltam, ugye Achilles inszakadás után tért vissza, és én nem láttam azt a Loftus-Cheeket eddig, akit még a sérülés előtt láthattunk sokszor. Visszatért arra a szintre, vagy még túlzás ez?
Meg nem is nagyon kapott rá, hogy lehetőséget. Azért egy jobb csapatban mindig könnyebb játszani. És azért néztünk Fulham meccset, meg összefoglalóban is láttuk, szinte minden második fordulóban volt egy olyan helyzete a kapu elé, úgy odaért, hogy abból lehet, hogy gólt is lehetett volna szerezni, sőt. Tehát van benne potenciál, és megint csak az, hogy így megtalálták ebben a Chelsea-ben az ő helyét, az nyilván azt is mutathatja, hogy olyan edzés munkája volt. Azért Gilmour ment el ugye a Chelsea-ből, ezt a posztot tölthette volna be, és ugye kölcsönadták talán a Norwich-hoz, hogy edződjön még egy évet a Premier League-ben, tehát ez is egy megtervezett döntés volt, hogy őt
visszahozni. Ha Norwich nem maradnak, az pont egy év lesz.
Há, igen, igen.
Igen, bocs, igen.
Félbeszakítasz itt.
Ha olyan erős lett volna a gondolat, akkor...
Ez a gondolat, tehát megint csak azt visszailleszteni oda, hogy ez egy tudatos építkezés volt, mert ahogy Kepánál mondtad, hogy Donnarumma szóba került, hogy őt idehozni. Doma, mondd légy szíves, kit akartak Sevillából igazolni, francia válogatott játékos, így van. jó reggel.
Még mindig le akarják.
Még mindig le akarják igazolni, aztán ott van Csalóba például, akit visszahoztak, és ma előmondtad, hogy már két gólja van. Tehát, hogy még az is azt mondom, hogy nem tudták Kundét idehozni, de megoldották házamból, és jól elsült. És Loftus-Csik is ilyen. Itt van egy ilyen képességű játék, és akit nézzünk meg, hogy milyen, és jelen pillanatban hozzá is tud tenni a Chelsea játékához abszolút. És ez, hogy akkor Kante egy kicsit följebb tud menni, ez is egy jó húzás volt még a részükről.
Ma még nem mondtuk ezt, hogy 800 ezer kölcsön adott játékosa van a Chelsea-nek, aztán hogyha úgy hozza a sors, hogy augusztus 31-e van, és a keretben valahol nincsen teli a névsor, akkor az a játékos az maradjon itt is.
Ugye az előző szezont Portón átöltötte.
És ott van például Broja például, hogy el tudjátok képzelni, hogy jövőre Chelsea mezbe látja futballozni?
Hát akár, hogyha így folytatja, még rúg egy pár gólt a magyaroknak, akkor simán. No, de hát nem csak Loftus-Cheek tudott hozzátenni a Chelsea játékához, hanem te is sokat hozzá tudtál tenni a mai műsorhoz. Nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy hamarosan jövünk újabb témákkal, folytatjuk, de előtte egyrészt egy szolgálati közlemény, másrészt pedig néhány rövid hír. Szóval elsőként a szolgálati közlemény, megpróbáljuk Domával összefoglalni, hogy mit kell tudni a holnapi élő adásfelvétellel kapcsolatban. 19 órakor kezdünk, és arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy érkezzen pontosan, mert 19 óra után bezárjuk az ajtót, és azért, hogy a felvétel zavartalanul megtörténhessen, nem tudunk már beengedni később senkit.
A kulcsot beledobjuk egy csatornába.
Lenyeljük.
Így van. Vagy beírunk az ellenőrzőjébe annak, aki nem ér ide időben. Asztal foglalás miatt nem kell izgulnotok, mert ilyenről nincsen szó. Illetve figyeljetek arra, amiatt sem kell izgulni, hogy aki megvette a jegyet, ugye annak a nevén van, azt kapta meg e-mailben, tehát az ő jegyével tudtok, vagy az ő visszaigazoló e-mailjével tudtok belépni annyian, ahány jegyet vettetek.
Így van, lesz egy lista, tehát aki a jegyet megvásárolta, az ez alapján fog tudni majd belépni a Nosepubban, ami a Jókai utca 40 szám alatt található, itt a nyugati térről tudjátok a legkönnyebben megközelíteni, és ahogy véget ér a műsor, körülbelül ezt úgy tervezzük, hogy este 20:30-kor lesz, akkor ismét kinyitja a kapuit a pub, úgyhogy onnantól kezdve lehet jönni, és ahogyan előbb már említettük itt az Adriánnal folytatott beszélgetésben, az Atletico Madrid-Liverpool mérkőzést tervezzük megnézni közösen. Itt marad az Eliup Podcast két alkotója is, és mi is itt fogjuk megnézni majd a mérkőzést. Amit még szerintem érdemes elmondani és érdemes tudni, hogy ha valaki nem vásárolt jegyet, akkor ne is próbáljon eljönni a rendezvényre, pont itt a zárt ajtó miatt, illetve a leadott lista miatt.
Zárt kapus.
No, de hát nem volt zárt kapus Németországban, mert hogy jönnek akkor a rövid hírek. A hétvégi Bundesliga forduló a 8. körben rangadónak indult, de mészárlás lett belőle. 5 gólt szerzett a Bayern München az első félidőben. A Bayer Leverkusen ellen duplázni tudott Lewandowski. Az első gól az nem is akármilyen volt, aki teheti, az nézze vissza. A sarokkal szerzett találatot Müller talált be, és Gnabry is 2-ször volt eredményes. És ami szerintem nagyon jó hír a hétvégével kapcsolatban, hogy Novotny Soma bemutatkozott a német élvonalban. A 90. percben cserélték őt be a Bochumba, és most először játszott Bundesliga találkozót.
Már a 7. magyar, aki ebben a szezonban pályára lépett. Azért ez durva. Amiről szintén hallhattunk itt a hírekben az utóbbi időben, ugye a 2 évenkénti labdarúgó VB ötlete még mindig ott van az asztalon. Wenger azt mondja, hogy azért, mert a fiatalok ezt szeretnék, ő már csak tudja. Illetve most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ellenezte, mert szerintük a sport sokszínűségének és a fejlődésének is károkat okoz, meg persze annak az EB-nek, amit már közben szervez és továbbra is oszt az UEFA. Mert ugye az UEFA nem ugyanaz, mint a FIFA.
Így van, meg azért nyilván ezt tegyük hozzá, hogy nem mondták ugyan ki ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről, de nem tenne jót, hogyha abban az időben, amikor az olimpiát rendezik, rendezzenek egy foci VB-t is. Egy rossz hír, leszakadt a lelátó Nijmegenben, ahol a Vitesse szurkolói ünnepelték a csapatuk NSC elleni sikerét. Szerencsére senki nem sérült meg, kicsit csodába határos módon, aki látta a képeket, az tényleg nehezen hiszi, hogy ott nem esett senkinek bántódása.
az volt a jó, hogy ugráltak, ugye, és ezért szakadt le a meccs utáni ünneplésnél a lelátó. Leszakadt, nem történt nagy baj, úgyhogy leszakadt lelátón tovább ugráltak a szurkolók, és tovább értették a csapatokat. Volt már ebből nagyobb probléma, kopogjuk le, hogy ezúttal nem történne, ne is történjen ilyen a folytatásban. Illetve még két szót a magyarokról. Érdemes megnézni Gyurcsó Ádám gólját, aki a Larnakában lőtt újra találatot. 3-0-ra nyertek egyébként természetesen a ciprusi bajnokságban, és Futás Márkó is betalált az Olimpia Ljubljanában. Ők 1-0-ra nyertek, úgyhogy jó hétvége volt ez a magyaroknak, nem csak Novotny Soma miatt.
Adrián helyét pedig mindjárt átveszi Nagy Viktor. A Digi Sport műsorvezetője és kommentátora meg is érkezett hozzánk, és természetesen ilyen kicsit vegyes felvágott lesz. Francia, olasz, spanyol, minden, ami érdekes volt a hétvégén az angolon kívül. Köszönjük szépen. Kezdjünk akkor a Ligue 1-nel, és Christophe Galtier-vel, aki úgy tűnik, hogy csapattól függetlenül nagyszerű munkát végez a francia vonalban.
Igen, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Fekete Zoltán kollégámnak meg kell köszönöm, hogy elhozott autóval, így ideértem a felvételre. Na most így, hogy a kötelezőt letudtam, akkor menjünk Galtierre, igen. Pont ezen gondolkodtam, hogy beszéltünk erről, hogy mi lesz itt a mai adásban, hogy talán a legjobb csapat csinálónak mondanám most Christophe Galtiert a francia bajnokságban. Tavaly bajnok lett a Lille-lel, nyilván a Paris Saint-Germain is nagyon kellett hozzá, de most látszik, hogy átment egy jóval rosszabb kerettel rendelkező Nizzához, és ebből az együttesből is tud csapatot csinálni. Azt hiszem, hogy nála az kulcs, hogy projekthez szegődik el. Lille-ben voltak anyagi problémák. A
projekthez és pénzhez, nem?
Igen, de nem eszeveszett pénzhez. Tehát Jim Ratcliffe a tulajdonos, az Ineos vállalatnak az első embere, nem akarok blödséget mondani, talán a második leggazdagabb brit vagy. Tehát, hogy igen, van pénz, de nem az van, hogy akkor most majd meglátjuk, mi lesz a Newcastle-nél, őket akartam idehozni.
Nagyon jó kerékpáros csapatot.
Igen, szóval, hogy nem az van, hogy ilyen eszeveszett költekezés mellé, hanem projekt mellé teszi le a voksát, és most ez Nizzában pontosan ez is történik. Tehát megvan a Dante-val mondjuk a kor és a tapasztalat, de mellette szinte csak fiatalok játszanak, és nagyon jó fiatalok. Dolverget nyilván mi ismertük, de talán a szélesebb közönség is megismerte itt az Európa bajnokság alatt. Justin Kluivert, az apukája miatt nyilván őt is Rómában láttuk, Németországban kevésbé volt jó, de itt működik az, ahogyan beintegrálta őt is, meg a többi fiatalt ebbe az együttesbe Galtier, és tényleg az első 5 fordulóban talán gólt sem kaptak. Ez most arra változott, de ettől függetlenül az egyik kis kedvenc, szerethető együttes talán most a ligönben. És ott van Guiri, bocsánat, még őt ki akartam emelni, szerintem ő a következő 10-15 évben, most még ismeretlen, de a következő 10-15 évben mondjuk lehet, hogy ő lesz Benzema megfelelője a francia válogatottban.
Nem Franciaország lesz a végállomás neki, úgy tűnik.
Meglátjuk. Igen, mondjuk azt, hogy nem, de az a jó benne is, hogy láthatóan nem siet, hanem inkább látszik, hogy fejlődik folyamatosan.
Miközben Galtierről, aki előtte 115 évig dolgozott a Szentetyénnél, nem gondoltuk azt, hogy ő egy ilyen több projektben is
117, de mindegy.
Résztvállaló edző lesz, úgyhogy ez érdekes kérdés akár itt a jövőre nézve, hogy azok a klubok, és itt most akár külföldi klubok is szóba kerülhetnek, akik építkezni akarnak, meg akik projektben gondolkoznak, azok mikor fognak felfigyelni rá esetleg. Mert azért a francia edzők, most itt nyilván Zidane ez alól kivétel, de nem a franciaországi tapasztalatai miatt elsősorban, és nem akarom ezzel megsérteni azokat az embereket, akik franciaországi tapasztalatokkal rendelkeznek kizárólag. Szóval nem a francia edzők viszik a hátukon a világ futballját.
Hát ezt finoman fogalmaztál, de tökéletesen igaz. Talán Laurent Blanc lehetett volna itt az utóbbi években, aki most már azt hiszem, hogy Szaúd-Arábiában dolgozik, tehát hogy jogos a múlt.
Vagy idő. Kínában, nem tudjuk.
Egyes hírek szerint.
De most nem akar, egyes hírek szerint talán James Rodriguez abban a csapatban, de nem biztos. De mindegy, jó, tehát nyilván nem ezzel szoktunk hétköznap foglalkozni, úgyhogy igazam van?
Igen.
No, hát akkor James Rodriguez és Laurent Blanc párosát, azt nézhetik az emberek streamen.
Nem akarom nagyon bulvár irányba vinni a műsor, de hogyha Paris Saint-Germainről beszélünk, akkor kihagyhatatlan.
Annyira tudtam, hogy ilyen leszel, és nem hagyott ki.
Egy szakítás története.
Még azért ezt nem tudjuk.
Hát Vanda lelépett az öt gyerekkel együtt.
Igen, igen, próbáltam számolni a képeket, hogy hányan vannak.
Kis busz az... szükséges volt.
Igen, igen, egy transporterrel mentek a repülőtérre.
Amiről...
Jó, mondjuk el a sztorit, hogy ugye igen. Az Instagramon azt hiszem, hogy szombaton megjelent egy üzenet Vanda Narától, vagyis aki Vanda Icardi néven fut már egy pár éve, ex Maxi Lopezné, és azt írta ki, hogy... Beütött Doma. Elért a gondolatmenet. Jó. Szóval azt írta ki az Instagramra, hogy egy van miatt tönkre tettél egy újabb családot, ... És soha nem jutna eszembe, és a feleségem kérdezte otthon, mert mondtam neki, hogy és már nem is követi az Instagramon Icardit. És néz rám Móni ott, hogy és ezt te honnan tudod? Mondom, figyelj, ne nézz rám, nem én néztem meg. Csak volt, akinek ez volt a reflex, hogy ezután az üzenet után megnézték, és már nem követi az Instagramon Vanda Nara Icardit. Úgyhogy...
Miközben az ügynöke egyébként, tehát tegyük hozzá.
Ez egy csavar. Ez egy komoly csavar ebben az egyébként fura-sztoriban. És pont most Zombori Zalán mondta a felvétel alatt, hogy egy dél-amerikai színésznővel került közelebbi kapcsolatba.
A válogatott szünet alatt biztos.
Hát, nem érintette.
Ő családi nyaralásokon szokott ilyeneket csinálni.
Igen, igen, őt annyira nem érinti a válogatott szünet, maximum láblógatás szempontjából. Úgyhogy igen, Vanda visszarepült Milánóba. Nem akarunk még erre?
Nem,
van
nem,
ebben
nem.
Még ennél több?
Nem akarom bulváros irányba elvinni.
Igen, ez egy jó gondolat volt, Tibi, amivel indítottad.
Hát mert csak ennyit gondoltam, hogy beszéljünk róla, de beszéljünk a Paris Saint-Germainről.
Nincs, nincs edzésen, tehát hogy most a mai napon sem volt.
Mert Pochettino engedélyével egyébként, amennyire tudjuk, tehát hogy megkapta a külön engedélyt, viszont azt azért, hogyha már a Paris Saint-Germain szóba került, akkor mindenképpen vizsgáljuk meg, hogy jelen pillanatban hol tart ez a csapat. Nem nagyon tudott még, és én lehet, hogy ezt azonnal meg tudjátok cáfolni, de nem nagyon tudott még úgy fölállni ez a Paris Saint-Germain különböző okok miatt, válogatott összetartások, sérülések, egyéb indokokból kifolyólag, ahogyan ezt Pochettino elképzelte mondjuk az alapot, nem?
Talán a Manchester City elleni mérkőzés lehet, hogy az az egyetlen az egész szezonban, amikor ez összejött. Igen, ugye a Copa America és az Európa bajnokság adta hosszabb szünet miatt később jöttek vissza a játékosok, meg tényleg ez az összetódult naptár, ami szerintem amúgy elfogadhatatlan, hogy ilyen azért régen nem volt, hogy magyar idő szerint péntek hajnalban játszott az argentin és a brazil nemzeti csapat, este pedig egyébként a PSG-nek bajnokia volt. Hozzáteszem, Messi visszaért, játszani nem játszott, ha már francia bajnokság, Lucas Paquetát dicsérjük meg, mert ő be akart kerülni a Lyon meccs keretébe, és így az említett idők mellett is ő játszott egy fél órát a szombatesti bajnokin. Hiába volt azért több ideje, mint ott a PSG esetében az argentinoknak vagy braziloknak, de ő játszott. No, de vissza a PSG-re. Talán a Manchester City elleni meccs tényleg az egyetlen, amikor úgy játszott a csapat, ahogyan azt Pochettino akarta. Amúgy tényleg így toldozgatja, foldozgatja a ligönben ezt a csapatot, de ez
a rendtől kapta ki?
A rendtől kapta ki 2-0-ra, igen.
Ott volt az, hogy Messi, Neymar, Mbappé és Di Maria együtt játszott, és
Mbappé?
Ott nem volt.
Mbappé is ott volt, igen.
Mbappé is ott volt, ráadásul.
Igen, szóval tényleg ott voltak mind a négyen, de azért az tényleg látszik, hogy ezt a fejnehézséget, ezt egy nagyon jó középpálya tudja ellensúlyozni. Gay, Ander Herrera képesek erre, Verratti is nyilván, de ott az egy, én közvetítettem azt a találkozót, tehát hogy szerintem, ha még fél óráig játszanak, sem rúg a Paris Saint-Germain gólt. Egy les gól volt, egy Messi kapufa.
De akkor az nem megfelelő Pochettino elképzelésének, hogy ők így együtt mind pályán legyenek?
Megfelelő, nem tudom. Szerintem, hogyha csak inkább józan paraszti észre állunk ehhez, akkor azt mondjuk, hogy ma már két játékosra is azt mondjuk egy csapatban, hogy ha nem veszi ki a védekezésből a részét, akkor már kettő embernél ezt nem tudod megtenni, hogy kettőt egyszerre használj. Itt van négy olyan fiú, mert kicsit Di Mariát is ide sorolom, akiknek azért nem a védekezés a fő profilja, és direkt ilyen túlzóan fogalmaztam. Hozzáteszem, Messi szerintem extra volt, például a City elleni védekező játéka az nagyon tetszett, tehát olyan fura, hogy leginkább ő állt be ebbe a sorba, és a négy ember közül ő az, aki a legtöbbet teszi a védekezéshez, és talán utána Mbappé a második. Neymar az utolsó.
Most hol tart egyébként ez a történet, mert folyamatosan olvassuk az ezzel kapcsolatos fejezeteket, amelyek azért elsősorban pletykák, hogy Mbappé marad Párizsban, vagy egészen biztos, hogy mondjuk, ahogy itt kifut a szerződése, mert állítólag azért próbálnak neki hosszabbítást ajánlani.
Én úgy tudom, hogy itt a válogatott szünet előtt olvastam már ilyet, hogy 8 visszautasítás történt, tehát amikor 8-szor visszautasítasz egy hosszabbítási gondolatmenetet.
Kitartónak akkor... kell lenni.
Valóban Leonardónak szükség van a türelmére, de én kizártnak tartom, hogy maradjon. Szerintem az egyetlen kérdés, hogy pénzért vagy nem pénzért. Tehát, hogyha hosszabbít, akkor úgy hosszabbít, hogy 2022 nyarán kivásárolható a Real Madrid 150 millió
és mintha ezt is akarnak elérni egyébként a PSG részéről, kicsit a lelkére is hatva, hogy ha egyébként tényleg fontos, akkor hosszabbítson, és úgyis el fogja vinni majd.
Jó, csak ő meg azt mondta anyára, hogy figyelj, én lelépnék, tehát most tudtok értem pénzt kapni, mert még szerződésben vagyok, tehát igazából értem. A PSG, hogyha beesne itt a két szék közül a pad alá, akkor az egy teljesen korrekt sztori lenne szerintem.
Meg amit a szélkakasban Leonardo idézett, vagy nyilatkozatot vettetek, ott is látszik, hogy Leonardo ideges.
Tehát, igen, hogy ő... ugye mondta, hogy a Real fejezze most. Köszönöm, hogy idéztél a szélkapust. Ez most nagyon jól esett, Doma, köszönöm. Én is néztelek tegnap egyébként.
Na, jó, ugye el is megyek. Sehetünk, hogy nyalogassátok egy kicsit egymást.
Téged is néztelek, téged is néztelek. Szóval igen, tehát Leonardonak meg nem tetszik, hogy a Real Madrid játékosok miért nyilatkozgatnak Mbappéről, meg most már meg kéne büntetni a Real Madridot, amiért a szájukra veszik Mbappét. Hagyjuk már. Ez szerintem ez vicc.
Az ezt kéne elhallgattatnia meg a márkát, és akkor nem lennének ilyenek.
Kettőt és könnyebbet, igen.
No, de haladjunk tovább még itt. Megadom a szabad választás lehetőségét, hogy a többi francia csapatról úgy beszéljünk, hogy te súlyozd azt, hogy melyikről többet. Itt egy viszonylag rossz időszak után a Marseille megint nyerni tudott. San Paoli helye mennyire biztos?
San Paoli helye szerintem 1500%-ban biztos. Ha van tökéletes elegy, akkor Marseille városa, csapata, szurkolói, játékosai és Jorge Sampaolo, ez egy tökéletes elegy szerintem. Az más kérdés, hogy ki fognak-e, vagy próbálom gyorsítani, hogy mindenre jusson idő. Nem tudom, hogy ezt a nagyon 1000 fokon pörgő játékot, ezt mennyire lehet kiégés nélkül viselni, mert azért Sampaolit, ahogy láttuk az előző években, ő 61 évesen sem változott, tehát pontosan ugyanaz az ember, aki többet sétál a kispad előtt, mint amennyit egy-egy játékos fut a pályán. Nem tudom, hogy ezt lehet-e bírni, de működik. Tehát pont Dimitri Payet sokat virágzását látjuk. Most jött a ma reggel, futottam bele egy statisztikába, hogy 2017 óta a legtöbb gólhelyzetet Payet teremtette, Messiéket, De Bruyne-t megelőzve. Tegnap 3 gólpasszt adott, tehát hogy Payet egy óriási extra, szerintem ez San Paolinak
Benedetto volt a fék, ő volt az, aki megbontotta.
Most már az Elcsét bolondítja, meg fékezgeti, igen. Egyébként ő sem indult rosszul, csak aztán nem tudom, valahogy ő úgy elveszett, meg hát nyilván jött Milik, tehát hogy ebben a Marseille-ben most minőség is van, nagyon jól sült el az, hogy 10-et igazoltak a nyáron, én nem gondoltam, hogy ez összejöhet, de összejött. Olyan játékosok, akik alul teljesítettek, Guendouzi, Saliba, tényleg extrák, úgyhogy szerintem ez a Marseille második lesz jövőre, ott lesz a BL-ben. Most az egy kérdés, hogy ezt a részt zárjuk, hogy ugye az Európa Ligában nagyon szerencsétlen alakult az első két forduló nekik. Két megnyert meccsen csak egy pontot szereztek, és most jön egy sorozat, a Lációval játszanak csütörtökön, vasárnap jön a PSG elleni rangadó, utána azt hiszem, hogy Nice, és megint Láció. Tehát most egy ilyen négyes fogat jön. Lehet, hogy az EL-t kell elengedni, nem tudom. Az biztos, hogy a mostani formában ezt a Paris Saint-Germain-t szerintem hanem már most vasárnap meg lehet verni, de lehet, hogy picit előre szaladok ezzel, meg lehet, hogy nincs is igazam. De hogy most nagyon sok helyre kéne jól koncentrálni, és ez nem tudom, hogy fog-e működni.
És hogyha itt a második helyre történő pályázásnál...
Akkor a Lance-ra is beszéljük?
Nem feltétlenül a Lance-ra gondoltam, hanem akkor hol van ebben a versenyben jelen pillanatban a Monaco és a Lyon?
Hát a Monaco most egész konkrétan a 10. egyébként a francia első osztályban.
Játékerőben, meg építkezésben. Meg
játékerő. Én azt hittem, hogy előrelépés lesz a tavalyi szezon után. Tavaly harmadik lett a Monaco itt a francia első osztályban. De valahogy Nikó Kovács nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy Németországból igazolt kapust erőltessen, ami nem működik. Most Nübelnek volt már egy jó meccse, de összességében abszolút fék a rendszere, hogy Doma, téged idézzelek. Nem, valahogy pont Zalán mondta ezt, hogy talán túl sok a fiatal játékos, és kevesebb az a rutinos futballista, aki tudna irányítani és segíteni annak, hogy ez a csapat jól működjön, és mintha ebbe veszett volna egy picit bele Nikó Kovács. Tchouaméniék persze még megmentik a szezont, nyilván, ha egyáltalán január után még marad Tchouaméni. Úgyhogy szerintem nem lesz négyben a Monaco, hogy szeretek így tippelgetni, azt mondom, nem lesz négyben a Monaco.
De pánikolni azért nem kell, tehát most pont ezt néztem, és ezen meglepődtem, hogy bár a Paris Saint-Germain-t ostorozzuk, de már
9 ponttal vezetnek.
Igen, majdnem 10 az előnyük.
Oké, csak ott a tudod, utánuk... ez olyan, mint amikor van egy osztályban sok tehetségtelen fiú és egy tehetséges, akkor a tehetségest úgysem a tehetségtelenekhez méred.
Ezt most nem a Paris Saint-Germain miatt mondom, hanem hogy a Monaco-nak még bőven van esélye ott a... arra a top 3-ra bekerülni.
A 13. és a második hely között 5 pont a különbség. Tehát, hogy nyilván előre szaladt kijelentést tettem én is az előbb, én csak a játék kedvéért mondtam azt, hogy nem lesz négyben, de egyébként továbbra is tartom. Persze, tehát, hogy itt a Paris Saint-Germain, ha kiveszed, akkor ez egy szoros bajnokság.
A Lyonban viszont megvan az a rutin, amit itt hiányoltál akár a Monaco kapcsán, főleg itt az újonnan érkezők azok, akik hoztak még pluszban az egyébként is meglévő mellé, de a Lyon jelen pillanatban azért hát nagyon sokkal kevésbé tényező, mint amennyire mondjuk megszoktuk azt az elmúlt mondjuk 4 vagy 5 évvel ezelőtti állapotot.
Igen, ugye ott azzal, hogy ők tavaly nem indultak a Bajnokok Ligájában.
De egyben tartották a csapatot.
De egyben tartották a csapatot, ez igaz. És azzal, hogy még egyszer nem tudtak ugye visszakerülni a BL-be, ezért ez a kiesett pénz azért hiányzik. Tehát ezért jóval kisebb volt a mozgáskeret. Szerintem az egy nagyon jó döntés volt, hogy ilyen rutinos játékosokat hoztak ingyen gyakorlatilag. Hozzátéve azt, hogy Shaqiri 4 meccsen a Get French Football News osztályzatai alapján kapott egy 3-ast, egy 3-ast, egy 5-öst és egy 3-ast 10-es skálán. Tehát, hogy ő azért még mondjuk azt, hogy van hova előre lépni, de azért az látszik, hogy azzal a lábbal, azzal az intelligenciával, amivel ő játszik, és van a mindennapokban.
Azzal az alkattal.
Abban azzal az ekkora várnival gyakorlatilag. Szóval, hogy ő hogyha javulna teljesítményben, akkor ő nagy extra lesz. Denayer Boateng a védelemben, azt szerintem az parádé.
Emerson Palmieri.
De tök jó Emerson Palmieri.
Persze, hát pont olasz válogatott, balbek.
Igen, olasz szeretjük, persze. De azt akartam csak mondani, hogy ő is működik attól függetlenül, hogy az előző csapat, a Palermótól kezdve ő nem volt soha első számú játékos. Még se a válogatottba, se a Chelsea-be, sehol. Itt viszont az, és ez is működik. Tehát, hogy én azt mondom, hogy Peter Boss csapata jó, és hiába nem akkora tényező, Paqueta extrája miatt szerintem az első számú kihívója egyébként a PSG-nek. Vagy a Marseille, vagy a Lyon, de abszolút ott van a top 3-ban.
Lille, mi történt? Gátjé távozása ráncikálta meg őket, vagy itt ez a... Hát, vagy nyilván a távozó játékosokról is beszélhetünk, meg arról is, hogy a Bajnokok Ligájában egy kicsit nagy a kabát.
A Lille szar. Bocsánat, remélem nincsenek Magyarországon Lille szurkolók, vagy ha vannak, akkor most pont
én
más csinálnak.
Egyet.
Egyet ismersz? Ki ő? Ismerik?
Még volt is a műsorban egyszer.
Akkor bocsánat, ne haragudj.
Barátom, ő ott született, tehát, hogy azért...
Ja, akkor az úgy felmentés lehet ebből a sztoriból. Igen, Christophe Gatier távozott, az a Jocelyn Gourvennek érkezett, aki legutóbb kiesett az első osztályból az utolsó csapatával, előtte pedig Bordeaux-ból elzavarták, mert annyira rossz volt az együttes. Tehát, hogy egy címvédőhöz leültetni egy olyan embert, aki ugyan az 12-ben, vagy 2012-ben, vagy 13-ban nyert egy francia kupát a Gengammal, tök jó, de hogy azóta nincs eredménye, és szerintem ez már önmagában előrevetítette azt, hogy ez a projekt, ez nem különösebben lehet jó. Yilmaz idén nem olyan, mint tavaly volt, a král, a király egy picit visszaesett. Ezek szerintem, ezek a pici apróságok már elegek ahhoz, hogy ahogy mondta, távozók, edzőváltás, tehát ez valahol, ez kódolva volt a rendszerben.
Pénz. A pénz hiány.
A pénz hiány, igen.
És hát láttam, hogy Lance-ról mindenképpen szeretnél azért néhány
ne,
gondolatot.
Csak végre van egy romantikus csapat a francia első osztályban, akit szerintem a legjobb meccseket a Lance játsza egyébként, ezt hozzá kell tennem. Seko Fofana a legjobb játékos szerintem a Lance-ban. Miért nevetsz, Tibor?
Csak számoltam, hány Lance meccset láttam eddig idén.
Oké, és hány Udinese meccset láttál Fofanával?
Hát sokat.
Ugye?
Az nagyon sokat.
Na, tehát hogy egy nagyon jól összerakott kis csapat, 38 ezres a stadion, és 33 ezres a város, tehát, hogy, és így is teltházban mindig. Tehát...
Ez ugye annak idején még a VB-re épült 98-ban.
Úgyhogy ilyen kis szerelem projekt szerintem a Lance, nem tudom, hogy fognak-e eredményt elérni, de a legjobb meccseket ők játsszák.
De pont ez a bajom, ne haragudj, már gondolom ugranál, de pont ez a bajom ezzel a tabellával, hogy ott a Lance a második helyen, úgy, hogy beszélünk egy egész jó Marseille-ről, egy olyan Lyonról, ami nagyjából ugye össze van rakva, a Nice-nek mindenképpen üldöznie kéne valahol a Paris Saint-Germain-t, és mégis már 9 pont a különbség.
Hát jó, de ez a bajnokság, ez valahogy erre van ítélve 3 évenként, és aztán a negyedikben mindig ezt valaki keresztül húzza. És minden egyes alkalommal, amikor valaki ezt a hegemóniát megtöri, utána még egy rápakolt energiaszinttel legyalulja az egész ligát a PSG. Ettől még szerintem most egy picit kampányolok a liga mellett, és aztán tényleg menjünk tovább. Ettől még azért ezeket a játékosokat együtt pályán látni most a PSG-nél. Messit 34 évesen még ki tudja hány évig fogjuk nézni. Az ő beilleszkedése, az ő alkalmazkodása, ezek szerintem mind-mind azt adják, hogy hiába ekkora a különbség, van mit nézni. És majd vasárnap este ütközünk valamivel?
Vasárnap nem létezik, Juventus-Inter,
Egyébként ezt mondjátok meg, hogy van ez egy ilyen fél átkötés, bocsánat, Tibi helyettet. Tehát vasárnap lesz, ugye délután az El Clásicóval kezdjük, 17:30 lesz majd egy United-Liverpool, Olaszországban 18:00 már Róma-Napoli, de 3:49 Inter-Juventus, és egyébként 3:49 Marseille-Paris Saint-Germain, tehát egy Bayern Dortmund hiányzik.
Igen, de nyilván ez annak a következménye, hogy európai kupa hét van, úgyhogy nem lehet ennél korábban nagyon megrendezni. Vagy hát ilyenkor legalábbis ezt szokták csinálni, hogy vasárnapra kerülnek az ott érdekelt csapatok mérkőzései. Úgyhogy...
De érzése ez olyan, mint hogy ez minden... Mindig lenne minden fél szezonban két olyan vasárnap, amikor 6 szemre és 4 tévére lenne szükség körülbelül.
Igen.
Na mindegy.
Javaslom a United Liverpoolt mindenkinek.
Én pedig medeste a Marseille PSG-t. Ez úgy sőti egymást. Doma, te visszad a klasszikót kora délután.
Hát nem a tévében úgy, de úgy viszem, hogy támogatom, hogy azt nézzétek. De úgyis tudom, hogy nekem nem kell itt kampányolnom, mert úgyis azt nézik az emberek.
No, de majd mindjárt beszélünk spanyol fociról is, előtte még egy kicsi olasz.
Tényleg?
Igen, Juventus-Róma rangadót rendeztek a hétvégén. Nem a leglátványosabb, nem a legjobb mérkőzés volt, viszont Allegri számítása beigazolódott végezetül. 1-0-ra nyert a Juve.
Igen, ez olyan régi Allegris módszer, nem? Amikor évekkel ezelőtt is ez volt, hogy nagyon nézhetetlen játékkal, de eredményre vezetően tud játszani a Juventus. Kiderült, hogy Chiellini, ha nincs jó formában is, fantasztikus, és nem is tudom, hogy mikor lesz jobb első védő Giorgio Chiellininél valaha a földön. Valahogy egyébként hozzá kell tegyem, hogy nekem egy picit az fájít a meccsel kapcsolatban, hogy több olyan körülmény van, ami nem a focihoz kapcsolódik, vagy nem a fociról beszélünk leginkább itt a meccs után. Nem tudom, hogy te most abba az irányba akartál elindítani, de nekem ez a szívfájdalmam, hogy túl vagyunk a meccsen, és bírói döntésekről beszélünk, meg arról, hogy akkor Orsato mit mondott a félidőben, vagy mit nem mondott, és jól érvelt, vagy rosszul érvelt, miközben két nagy csapat találkozója nem hozott jó meccset, de ettől függetlenül arról kellene beszéljünk, hogy mennyire hiányzott Dybala.
Hadd szúrjak közbe egyet, bocsánat. Teljesen nem ide tartozik, csak a világ legjobb első védőjéről jutott eszembe. Cannavaro miért volt ott a Watford meccsén? Ezt tudjátok?
Na, láttam én is, hogy ott ül a lelátón, de...
Én nem láttam a Watford meccset, vállalom.
Rányéri támogatta, nem tudom.
Egyébként igen, valószínűleg az a kapcsolat.
Azt hittem, hogy a tulajdonosi körrel is van valami...
Hát lehet, hogy nem tudom, hogy bármi közös üzlete van a podzójékkal. Még az sem lehetetlen.
A podzó család. A futballhálózat.
Na mindegy, szóval bocs, vissza
igen.
Szóval, hogy nem fáj, nem bánt benneteket ez, hogy erről beszélünk? Hogy
hát ezt azért, aki az olasz focin szocializálódott, szerintem ehhez hozzászokott, hogy nagyon sokszor elterelődik a szó arról, ami igazán fontos.
Jó, akkor egyel tovább megyek. Szerintem ebben a szezonban ez most már sokkal hatványozottabban igaz, szinte az egész top focira, hogy a bírói döntésekről kell társalogni folyamatosan.
Hát én szerintem nem. Nem gondolom, hogy ezen annál erősebben.
Nekem ez több, mint tavaly. Aha. Tehát, hogyha most így nem számoltam utána.
Én nem érzem azt, hogy több lenne, mint az elmúlt években. Nyilván itt a videóbíró bevezetése az volt egy hullám, amikor elkezdték használni, nem úgy kéne használni.
Szerintem Olaszországban nagyon rossz irányba mentek.
Jaj, a kis spanyolos fiú.
Na, mert?
Na, mesélj rólam, a hány szériá mérkőzést látta az elmúlt napokban?
Ezt sajnos pont láttam, tehát ezt kár volt megnézni. Spanyolországban Mateulához...
De nem, maradj a szériánál.
Azt mondom, hogy összehasonlítom, hogy Mateulához nem hoz így döntést, hogy elkapkodná. Ő megvárja az akció végét, és aztán...
Aztán meghozza a rossz döntést.
Nem történt semmi, mehetünk tovább, ura. Teljesen higgadtan, orzatú kapkodott, fölöslegesen.
Ja, meg olyan jól
pedig
mondta,
ő se ilyen kapkodós
volt. Nem kapkodott, olyan jól mondta Szaniszló Csabi, most hallgattam a ma reggeli értekezését a Falka ösztönben, és olyan jól mondta, hogy orzátó tényleg ilyen, hogy így elkezdi a meccset, azt hiszed, hogy kézben tartja, és így lendületbe jön a csávó, és addig pörög, amíg még ilyen esze-vesze támogfutásban nem kezd.
Viszont, ami szerintem fontos és megjegyzendő, egyrészt Moise Kean döntötte el a mérkőzést.
Hát ő döntötte el, de hát az egy flipper fejes volt.
Világos, csak itt arra akartam rákötni, vagy azzal akartam volna folytatni, még mielőtt megszakítottál. Köszi, Doma. Hozzak valami játékot, amivel közben itt
a csatogos lepkét, azt láttam itt.
Egy Rubik kockát, vagy
valami. Olyan jó, hogy nem én vagyok már a fiatal mindig, és te fiatalabb vagy nálam, ezt nagyon érdekel.
Na de mindegy, szóval azt akartam ebből kihozni, hogy 7 olasz játékos kezdett a Juventusban, ami önmagában azért egy viszonylag nagy szó. Azt gondolom, hogy körülbelül ott a 2010-es évek elején volt jellemző, talán utoljára, hogy ennyit láthattunk közülük.
Igen, és nagyon jó volt látni Desiót, aki valahogy ilyen számkivetetté vált már annyiszor.
Allegri valamiért nagyon kedveli, vagy valamivel nagyon, igen, ahogy Benny mondta, valamivel zsarolja őt.
Igen, de szerintem ő például határozottan kellett ez az 1-0-ás eredményhez. Tehát mi van, Doma?
Hát ha a gólpasszal miatt, akkor...
Hát meg úgy összességében a játék, amiről beszélünk, szerintem.
Az Alexandro brazil válogatott, vagy mindsz, hogy volt most a válogatottban, azért nem volt?
Ez jó kérdés, nem tudom, hogy...
Megpróbáltam fent maradni, megnézni a brazil válogatottat, de elaludtam.
Hogy sérülés vagy a válogatott távollét miatt maradt-e ki.
De ezen ne csodálkozzunk már, hogyha a Sandro egészséges, akkor nem, de si jó kezd.
Én csak azt mondom, hogy egy méltatlanul kezdett játékos Desi, de lehet, hogy nekem van hozzá valami fura vonzódásom, tehát hogy ez lehet, hogy ez...
Vagy az is lehet, hogy nekem van ellenérzésem, mert olasz.
Ilyen polkorrektak vagyunk.
Mourinho hogyan közelítette ehhez a mérkőzéshez? Úgy beszélünk róla még mindig, és szerintem ez az, ami a legkevésbé elvehető tőle, mint a nagy meccsek embere, meg a rangadók embere, aki ezekre többnyire jó mérkőzés tervekkel szokott kiállni. Én viszont bevallom, nem éreztem azt, hogy pontosan ő mit is gondolt el erre a mérkőzésre.
Ugyanez volt az érzésem, hogy nem látom, hogy mi volt az elképzelés, és ami nekem még inkább meglepő volt Mourinho kapcsán, hogy amikor látta, hogy úgy nem nagyon történik semmi, nem volt váltás, hanem egy ilyen nagyon későn cserélt.
80. percig.
Ugye, ezt akartam mondani, hogy 82-t tippeltem volna, hogy valami nagyon sokáig még csak nem is változtatott. Jó, Zaniolo cserélését azt vegyük ki, mert az kényszerű volt, de hogy ezt leszámítva azt éreztem, hogy mintha nem lenne ott a helyszínen úgy igazán. De a meccs utáni nyilatkozatban természetesen jó volt.
Úgyhogy közben nem tűnt frissnek a Róma, tehát hogy azért itt a válogatott szünet után látszott, hogy jó néhány játékos nagyon tompán mozgott, és ráadásul, hamarabb kellett volna talán már.
És ráadásul Allegri cserélt, tehát hogy ő ezeket a frissítéseket megadta, tehát még az is lehetett volna, hogy ő nem akar cserélni, de látja, hogy a másik belenyúl, és legalább lereagálja azt, de még ez sem volt meg. Ezután tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy most Norvégiában hány alapjátékost fog utaztatni, azelőtt, hogy a Napolival játszana majd. Tehát gondolom most azért pihentet az Európa Ligára, pláne így, hogy 2-t nyertek az első 2 kör.
Hát miközben eddig Zaniolo például mindig ott volt a pályán, pedig hát ezt tudjuk, hogy itt nyáron tért vissza újabb sérülése után, és hát elképzelhető, hogy vele egy kicsit, bár nyilván lát olyan adatokat, amiket mi nem, de egy kicsit jobban csínyen kéne bánni, pláne így, hogy most a tegnapi rangadón megint sérülés miatt kellett
elhozni. Igen, ugye nincs baj, csak a térdére kapott egy rúgást, hogyha jól olvastam. Tehát, hogy nem a szalag sérülés, az nem áll fenn. Én ezeket nem értem, mert szerintem azt várná az ember José Mourinho-t a több mint 1000 meccsel a háta mögött, hogyha valamit, akkor ilyeneket tud, hogy mikor, kivel mennyit adagol, vagy mennyi játékot adagol a játékosainak, ennyi mérés, ennyi szám mellett, ami rendelkezésére áll, hogy legalább ezzel ne legyen baj, vagy hogy legyen annyi rutinja, hogy egy én se tudnék jobban meccselni, tehát félreértés ne essék. Tehát most itt külső szemlélőként mondjuk azt, hogy későn cserélt. Lehet, hogy ő meg tudná magyarázni, hogy miért. Innen nézve nekünk szerintem ez volt a legszembetűnőbb, hogy nem tudott belenyúlni a meccsbe.
No hát, ha már a Napoli szóba került még tényleg egy gondolat erejéig, ugye a Róma lesz a következő ellenfél, 8-ból 8 egyelőre, és hát még olyan meccseket is képes megnyerni ez a Napoli, mint a tegnapi Torino elleni, amikor egyrészt Insigne megint 11-est ront, másrészt pedig...
Azon nem lepődünk meg.
Nem, de nem játszott jól tegnap különösebben a Napoli, és szinte már azt mondom, hogy nagy csapatokra jellemző játékkal és teljesítménnyel húzta be ezt a Toro elleni.
Én tavaly vártam ezt, ugye ott Osimhen kiesése a szezon legelején, ott talán 2-3 hónapot ő egy válogatott szünet után, vagy válogatott szünet közben sérült meg, és utána nem volt hónapokig. Akkor azzal magyaráztam, hogy ezt a teljesítmény nincs, de hogy egyébként én ezt abszolút tavalyra vártam. Hozzáteszem, hogy talán volt jobb kerete már a Napolinak még Sarri idején, ami sokkal inkább bajnok csapat garnitúra volt.
Na de egy jó Osimhen.
De egyébként tényleg, tehát szerintem Osimhen abszolút extra, és...
Hát sőt, persze.
Nem vagyok egyébként, tehát most gondolkozom azon, hogy erősebb volt-e az a keret Sarrival. Nyilván Higuain ott gólrekordot döntött.
Igen, mindig kell. Azért
Alán ott volt, de hát azért Fabián Ruiz szerintem, tehát hogyha most megnézzük, hogy Osimhen ahogyan kezdte ezt a bajnokságot, ahogyan Fabián Ruiz teljesít a középpályán, ahogyan Koulibaly teljesít a védelemben, abban nem vagyok biztos, és hát Zambo Anguissa is szenzációs vételnek bizonyult.
Egyébként az döbbenet, nem? Nekem legalábbis döbbenet, hogy ő ennyire bevált, mert ő korábban Franciaországban is játszott, én sokat láttam. Már azt mondom, hogy az a Fulham igazolás is olyan...
Ott is jó volt egyébként, hozzá kell tenni.
Igen, de meglepődtem, hogy őt választották, tehát így értem, és aztán itt meg végképp működik. Na mindegy, de hogy közben öregedtek ezek a játékosok, Mertens, Insigne, tehát erre mondom, hogy nekem mondjuk a 2018-19-es, 17-18-es egy jobb garnitúrának tűnt. Mi van, Doma? Adrián is itt van velünk, és fotózgat. Na mindegy, majd a selfie király. De az ő ideje lejárt, most már én vagyok, Adrián, ne vedd el a sót, köszi. De hogy gondolom ezt akarod kihozni, hogy ebből a csapatból lehet, én úgy örülnék neki. Tehát már csak az utóbbi évek miatt is.
Meg Spalletti miatt egy kicsit, nem?
Vele nincs ilyen kapcsolatom.
Ugye még nem nyert úgy bajnoki címet Spalletti, hogy azért úgy beszélünk róla nagyon hosszú évek óta, mint bizonyos csapatoknál bevezetett nagyon fontos változásoknak
talán
az embere.
Hétszer volt dobogós.
Hát hétszer volt dobogós, meg azért az ő Udinézéje is olyan csapat volt, amelyikre úgy emlékszik a futballvilág, hogy az egy abszolút legendásnak mondható csapat.
Róma
Tottival ugye akkor rúgta a rengeteg gólt, hamis kilencesként ő játszatta őt, és rendkívül innovatív volt.
Az
ő
zenites időszak.
Zenites időszak, tehát hogy neki
ó,
azért...
trollkodás akart lenni, de
de a zenites időszakban is, tehát én azt gondolom, hogy ott is megmutatta azt Oroszországban, ami nagyon-nagyon sok edzőnek nem sikerült. Tényleg nézzük meg azt, hogy hány edző bukott meg Oroszországban. Ő azért stabilan hozta ott is az eredményeket, tehát ő szerintem egy hihetetlenül képzett, rendkívül jól gondolkodó edző volt mindig. Igazán komoly trófea, meg olyan eredmény nélkül, ami nagyot szólt volna. 63 évesen, hogyha ez összejönne neki a Napolival, akkor az tényleg egy nagyon komoly koronája lenne.
Mindig az a felkelő napos mém jut eszembe, hogy a kopasz feje jön fel a tenger mögött. Mindegy.
Na, köszönjük ezt a megint rendkívül érdekes hozzászást. Figyelj, Doma, beszélgessetek a Barcelona Valenciáról, mert...
Doma, nem kell menned.
Ja, Istenem.
Na mindegy.
Nincs meg nincs meg ez
a... Megvan.
Nekem nincs meg, majd mutatjuk, küldjétek át, vagy azt rakjátok ki a posztalás.
Igen.
Szóval csak ennyi, hogy nekem egy ilyen szép zárása lenne annak a Napolinak, amely azért lassan azért ki fog futni. Tehát Insigne is az MLS-szel tárgyal közben, hogy Amerikába távozik, Mertens is bármennyire is imádnivaló és fantasztikus kis futballista a csodagóljaival, de azért 34 éves talán már. Tehát valószínűleg ebben az utóbbi években megszokott Napoliban még ez az év lehet, vagy még a következő, és utána már biztos, hogy bomlik a rendszernek a páralap kövéből valamennyi. Tehát, hogy én emiatt nagyon adnám, hogyha a Napoli lenne a bajnok.
Október 18-a van? Akkor nagyjából másfél hónap múlva arról fogunk itt beszélgetni, hogy el kell engedni a Napolinak az Európa Ligát. Megjósolom.
Nem tudom, hogy az olyan nagyon nagy problémát okoz-e a Napolinak, hogyha ott menetel, vagy tovább jut. Meglátjuk. Beszéltek a Barca Valenciáról.
Köszönöm. Mi van?
Ja, semmi. Nem, hát nem szállok ki. Annyira biztos nem mint Doma az elmúlt percekben, de...
nem tudtam Spalletti Udinézéhez hozzászólni.
Eddig Totó Di Natale, most láttam egy videót, akkora gólt rúgott. Most volt a születésnapja talán.
Igen, én fogyasztok.
Fogyasztasz? Na jó, Doma, akkor beszéljünk a Barcelonáról.
Beszéljünk arról a Messi nyilatkozatról, amit szintén elővettetek, hogy a Ligönnek...
Mennyivel fizikálisabb.
Mennyivel fizikálisabb, mennyivel komolyabb az iramb. Ezt ő hogyan értette?
Sajnos nem vagyunk olyan kapcsolatban, hogy ezt meg tudnám tőle kérdezni. De figyelj, tehát, hogy a meccs intenzitás szerintem a stímt, sokkal kevesebb.
Ugye, úgy kiemelt... értem, hogy ez Messinek így nem fekszik. Tehát, hogyha arról értekeztünk korábban, vagy így próbáltuk teoretikusan megbeszélni, hogy mire menne Messi a Premier League-ben, akkor ez így ennyire nem ízlik neki, vagy ez csak úgy kijelentette, hogy ez ilyen, ő itt is ugyanúgy fog majd lőni 40 gólt.
Biztos, hogy nem fog 40 gólt lőni. Most azon gondolkozom, hogy játszott a Metz ellen talán, a Lyon ellen volt egy meccse, és most a Rennes ellen. Hát ezek közül a Metz elleni az favágó között nagyon nehéz, és szerintem sokkal több a favágó, és bocsánat, nem akarok senkit bántani a francia bajnokság alsóbb csapataiból.
Meg a favágókat sem.
És magukat, a favágókat sem szeretném megbántani természetesen.
A Spieler TV képviseletében.
Na mindegy, ebben inkább nem menjünk bele, ne ezzel húzzuk az időt. Ma olyan jó műsorokat láttam ott, hogy a favágókra oda kapcsoltam egyébként. De nem velük akartam foglalkozni. Szóval, hogy sokkal kevesebb helye van, ő ezt emelte még ki, és sokkal durvábbak a játékosok. Tehát mi néztük is Messi érkezésénél, összehasonlítottuk, hogy a top 5 ligában a tavalyi évben átlagban a francia bajnokságban volt a legtöbb szabálytalanság, és a La Ligában a negyedik vagy ötödik, tehát majdnem a legkevesebb. Tehát szerintem ez az átállás, ez biztos, hogy ehhez idő kell, meg azért basszus 34 éves ő is, tehát hogy bármennyire is a top krémje, nem tudom, hogy hogyan lehet egy ilyen változáshoz alkalmazkodni.
Mindegy, kicsit rosszul esett a La Liga szempontjából.
Nem baj, Doma.
Az
majd feldolgozod. Még egy Spallett is, mém, aztán túl leszel rajta.
Azon nem tudok túllendülni, mindegy, ezt tesszük majd a háttérbe. Volt egy Barca-Valencia, itt se volt öldöklő amúgy az iram, de hát ezt leginkább a Bordalás csapatok miatt, vagy Bordalás csapatoknak felrúhatjuk, ha már favágók, és ha már a sok szabálytalanságról beszélünk. Azért a Barcánál most egyre több ilyen kérdés vetődik föl, hogy akkor ki hogyan játszik a Barcánál, miért jobbak a spanyol válogatottban, Busquets miért működik ott jobban, Eric Garcia miért működik jobban. Számomra az a validabb dolog, hogyha elővesszük azt, hogy beszéltünk még a Messi féle korszak vége felé járva, tehát olyan 3 éve arról, hogy lehet, hogy már Messit el kéne engedni, lehet, hogy az jobbat tenne a fiataloknak. Most meg ott vagyunk, hogy jót tesz a fiataloknak, mert Pedrinek volt ideje és helye bekerülni ebbe a felnőtt csapatba. Van ideje Gavinak 10 meccs alapján felkerülni a Golden Boy listára.
Meg azért az kicsit ciki, szerintem.
Igen, még hogyha egyébként tudás és tehetség alapján ez
csak
nem is megkérdőjelezhető.
Csak 7 meccset játszott, mielőtt felkerült volna erre a listára.
Pontosan. Van ideje Nico Gonzáleznek bekerülni egy ilyen csapatba, tehát azért azon túl, hogy rengeteg negatívumot látunk a Barcánál, ez abszolút pozitívum, nem? Hogy Ansu Fati is talán még ebbe a csoportba sorolható, akiknek
igen,
most van helye, és
az
van ideje megmutatni magát.
Ansu Fati Messi mellett is játszott folyamatosan, és igazából ez Pedrire is igaz. Nem, hát szerintem már tavaly is, hát most játszott egy év alatt.
Hát ez az, hogy tavaly már ezek a pénzügyi gondok, ezek abszolút előjöttek.
Ja nem, csak azt mondom, hogy Messi, tehát nem biztos, hogy Messivel hoznám ezt összefüggésbe, de amúgy persze, biztos nehéz lehet a Barcelona szurkolóknak megélni azt, hogy eddig sokkal nagyobb célokért küzdött a csapat, ugyanakkor, és itt a közhelyen így akarok túllépni, ez egy szimpatikus projekt lett kényszerből szerintem. Ezt más célokkal, mert jó, kimondva valószínűleg nem más célokkal, de a realitást nézve ez a Barcelona nincs ott szerintem a legjobb 8 európai csapat között, és lehet, hogy a 8-al még alálőttem, de nagyon jó azt látni, hogy az utóbbi évek eszeveszett költekezése után, és talán ez még Ibrahimovic-sal kezdődött, ami azt soha nem fogom elfelejteni, hogy Eto rugott 35 gólt a szezonban, és hozzácsaptak még 60 milliót, hogy megszerezzék Ibrahimovicot. Tehát, hogy nekem az volt az első a lejtmenetben, és ez az eszeveszett költekezés, ez véget ért egy külső hatás által, viszont így kényszerből azok a megint a La Masia kerül elő, amit az utóbbi években már lesajnáltunk, hogy na, volt az a 87-es korosztály, az nagyon jó volt, Busquets a Pikével, Messivel, de hogy most hol vannak a tehetségek, és nagyon jó látni, hogy vannak. Tehát igazából én ezt mégiscsak pozitívnak értékelem, hogyha ez volt a kérdés, de olyan régen kezdtem ezt a monológot, hogy már nem tudom, hogy mit akartam.
Jó, de hogyha ezt hozzáveszünk azt, hogy a nyáron vagy nyárra rendeződik úgy a helyzet, hogy na most akkor lehet pénzt költeni is akár, akkor hol fog tartani ez a Barcelona vajon? Ott fog-e tartani, hogy jó, egy középcsatára esetleg beruházunk, vagy ott fog tartani, hogy oké, lehet, hogy Gavinak volt egy jó 10 meccs, aztán visszaesett mondjuk a formája, de hogy gondolkodunk-e Gaviban, vagy ezt akár már a közeli jövőre is kivetíthetjük, hogyha van egy ilyen Pedri, Gavi, De Jong, Busquets középpályád, ahova még Sergi Roberto is helyenként befér, akkor Gavit játszadod-e? Lesz-e itt neki helye?
Amikor olvasgattam, amikor készültem az adásra, és ahogy nézegettem itt a különböző cikkeket, az jutott eszembe, hogy és ezt picit társítom ehhez a kérdéshez, hogy azért kell minőséget hozni még, mert hogyha ebből a mostani csapatból kiesik az említ, mondjuk felsorolok párját, Depay, vagy De Jong, vagy Busquets, vagy Ansu Fati, ne adj Isten megint egy hosszabb időre, mint a puding úgy esett össze a Barcelona szerintem, és úgy esne össze, hogyha ezekből a játékosokból egy-kettő kiesne, már pedig egy-kettő, itt van Dembélé, aki többet nincs, mint van.
És de van most már lassan Agüero.
Ti hogy vagytok Agüeróval?
Fú, én imádom. Tehát most nyilván nem tudom, mennyi idő kell, hogy visszanyerje azt az erőállapotot, meg azt a formát, amit tud. A Citynél sem az volt a kérdés vele kapcsolatban, hogy ő ne tudna hozzátenni. Ugye itt erről többször beszéltünk, hogy az volt a helyzet vele kapcsolatban, hogy megmondta az orvosi stáb Guardiolának, hogy ő nem tud olyan játékos lenni valószínűleg, aki 38 meccsen keresztül...
Ez a kérdés, hogy egy dolog, hogy mennyit ad hozzá, de mennyit veszel?
Elvenni szerintem nem vesz. Ő szerintem csak hozzá tud adni, hogyha lesz most 30, vagy hát 30 talán nem, de mondjuk 25 olyan mérkőzés, hogyha egy tét meccseket nézünk, amiken ő be tud szállni, hozzá tud tenni a csapatjátékához, akkor nem azt kell nézni, hogy mi az, amit veszít az ő jelenlétével a Barcelona, hanem lehet, hogy pont azt az X-faktor tudja beletenni a csapatba, ami eddig egyelőre hiányzott. Ha mondjuk nyilván keresjük, hogy ki az jelen pillanatban, akkor valószínűleg Ansu Fati támadásban.
Hát de... a Depay. Azt tudom, Depay, hogy sokan hát... rósztolják, de én de... nagy Depay fan vagyok.
De mellettük, hogyha még feltűnik a színen egy Agüero is, azért az nagyon sok új lehetőséget meg...
Ez az egyetlen bajom.
Velem ilyen pozitív vitás nincsen. De lehet, hogy én szemlélem rossz helyről, tehát nekem a motivációja nagy kérdés. Aki többször elmondja, hogy egyébként ja, én Messi haveromhoz akartam jönni, őt kivettük az egyenlőt. Én nem tudom, hogy ő hát így...
Voltak ilyen időszakai szerintem többször a Manchester Cityben is, ezeken túl tudott lendülni, tehát hogy volt olyan, amikor Gabriel Jesus, még amikor Guardiola átvette, kiszorította őt gyakorlatilag a kezdőcsapatból, ott már egyszer temették őt, meg hogy elmegy, meg sérülések után mondták azt, hogy akkor itt van a vége az ő pályafutásának. Mindig tudott extrát hozni.
Ha így lesz, én örülni fogok, mert egyébként én csíptem őt, meg szerintem őt nem nagyon lehet nem csípni a City-s időszaka, mondjuk most a Prea szurkolók veszek, mást gondolnak, de hogy semlegesként szerintem őt mindig lehetett csípni, úgyhogy én mondom, bennem nincs ilyen pozitív szemlélet, de legyen így, mert kell a Barcelonának is.
Azért vagyok veled, mert nem egyedül Agüero nem.
Várja, de mondjuk el a hallgatóknak, kire mutattál, Tibire vagy rá?
Ja, azért vagyok Vityával, mert abszolút nem tartom olyan játékosnak, aki egyedül képes helyzeteket kialakítani, és aki egyedül képes, vagy úgy beszállni az összjátékba, ahogyan az Benzema teszi, és a Barcánál nem az volt a gond, vagy nem az a nagy gond, hogy kellene egy befejező csatár, mert megvannak a helyzetek, és Braithwaite vagy De Jong mindent kihagy, hanem a lehetőségek sincsenek meg. Az egy dolog, hogy Braithwaite és De Jong mindent kihagy.
nem így hogy... gondolom, tehát ezért nagyon sok 16-oson kívüli gólt szerzett, nagyon sokszor hozta saját magát helyzetbe. Nem az a típusú játékos, aki másoknak helyzeteket alakít ki.
De mondjuk azt megoldhatja Depay egyébként.
Világos csak.
Depay, vagy most, hogyha ebből a Barca-Valenciából indulunk ki, és ahogy egymásra néztünk a meccs közben Farkas Balázsral, így egyből így ez egy szimpla Messi gól volt, hogy Depay-jal összejátszottak, lekészítés.
Ja,
csak ja igen, Ansu Fatinak a gólja, csak a tükörbe. Tehát nem ballal, ahogy Messi lőtte, ja, hanem jobban. Fati jobban.
Igen, és azért mekkora mázli ez Barcelonában, hogy volt Ronaldinho, neki volt 2-3 éve, utána lefőtt a kávé viszonylag gyorsan, sajnos, de hogy az egész pályafutás, és nem a milános korszak, de az a milános korszak már rosszabb volt, tehát mondhatjuk, hogy elkezdett leketyegni az óra. Rögtön kaptak a Barcelona szurkolók egy Messit, aki egyébként 12 évig volt a...
Csúcskirály.
Igen, nem, az Isten szó jutott eszembe, de ezt mégis vissza akartam szívni, de így akkor mégis kimondtam. Kecske. És most itt van, micsoda?
Kecskét akartam mondani, de mindegy.
És itt van Ansu Fati, aki megkapta a tízest, úgy néz ki, hogy ő is elkötelezett a projekt mellett, hiába van trutyiban a klub, itt van, csinálja, és benne van az a potenciál, ami az előző két játékosban is benne volt. Nyilván az életútját kár lenne most megtippelni, de hogy ez egy mázli faktor, hogy a tízes Messi milyen szépen cserél gazdát Barcelonában.
Na, szerintem ez remek is volt zárszónak. Köszönjük szépen, Vitya.
Most találtam ki.
Nagyon ügyes. Akkor meg különösen ügyes. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és köszönjük mindenkinek a meghallgatást, megtekintést. Találkozzunk holnap, akikkel lehet, hogyha esetleg valaki nem tud eljönni, az pedig hallgassa meg, hogy mit cselekszünk. Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!